Következő műsorunk Rádió Egyetem.
Eper. Első Pesti Egyetemi Rádió.
Dávid Gyula előadását közvetítjük a Polaris csillagvizsgálóból. Különleges anyagok, különleges helyek az univerzumban. A legkülönlegesebb anyag, élet és értelem az univerzumban. Első rész. A felvétel 2005. április 25-én készült.
Tisztelt hallgatóság, most a legkülönlegesebb anyagról fogok beszélni. Eddig kezdtük a közönséges anyagokkal, itt a körülöttünk levő világűrrel, a csillagokban, bolygókban levő anyagokkal, aztán egyre absztraktabbak és egyre kevésbé kézzelfogható anyagok irányába haladtunk. A legutóbbi néhány előadásnak a témája az már olyan volt, hogy senki sem látta, viszont ezért nagyon jókat lehet róla beszélni, mert ellenőrizni senki sem tudja, hogy vajon milyen a sötét anyag, a sötét energia, mi van a brémek között, és így tovább. Most viszont olyan anyagról lesz szó, amit mindenki ismer, közönséges, és itt van, ennek én nem nagyon értjük, illetve azért megpróbálok erről is néhány órát beszélni. Ez pedig az élő és a gondolkodó anyag. Most ahhoz viszont, hogy ebbe belemehessünk, egy kicsit még folytatni kell a kozmológiai történetet. Ugye ahhoz, hogy a különböző anyagokról beszélni tudjuk, át kellett tekinteni az egész világegyetemnek a történetét, a nagy bumtól kezdve. Bemerészkedtünk a 10-45 másodperc kvantumgravitációs korszakban, amiről definíten nem tudunk semmit, arról is beszéltem egyeset, stb. Szóval utána követtük a világegyetem történetét egészen mostanáig. Ugye mi történik, hogy csinálja ezt az ember? Hát berakja a számítógépbe az alapvető fizikai törvényeket, és elhiszi, hogy azok mindig és mindenhol érvényesek. Jobbat nem tehet. Aztán berak néhány alapfeltevést, amit a körülöttünk látott világegyetemből olvasta. Például a kozmológiai elvet, hogy nagyjából egyenletes és izotróp és homogén a világegyetem. Berak alapvető állandókat, mennyi az elektron töltése, stb. Berak bizonyos kezdőfeltételeket, amiket előzetes modellekkel illesztett, aztán összeszámoljon a gép. Ha minden jól megy, akkor egy ilyen modell elég részletes, akkor kiadja azt, hogy a világegyetemben mikor keletkeznek atomok, csillagok, mikor mennyi a hőmérséklet, milyen lesz a csillagok által legyártott atomoknak az eloszlása, milyenek a struktúrák, mekkora egy galaxis, mekkora egy csillag, stb. Tényleg így van, hogy a jelenlegi modellek ezt mind reprodukálni tudják. Az ember megérkezik a 18 milliárd év és 3 perc, az van most, akkor bum, leállítja a gépet, hogy reprodukáltuk a mai világot. De miért kell leállítani a gépet? Hadd fusson tovább a gép, és akkor meg lehet jósolni azt, hogy mi lesz a világegyetemnek a következő korszakaiban. Tehát ugyanez a modell, ami az eddigi világot elég jól reprodukálja, az futtatható tovább, és akkor meg tudja mondani, hogy mi lesz a következőkben. Ezt én úgy szoktam kezdeni ezt az előadást általában, és tényleg be is jön, hogy mer az ember arról beszélni, hogy mi lesz a következő 10-100. Évben, amikor 5 perce még azt sem tudtam, hogy ide érek-e. Szóval ennek ellenére nyilván az én közlekedésemről nincsenek olyan részletes és pontos modellek kidolgozva, mint az univerzumról, és mivel az univerzumra vonatkozó modelljeink elég jól beváltak, ezért megkockáztathatjuk a jövendőlést. Első állításunk az, hogy az univerzum nagyon fiatal. Szemben ezzel a fóliával, amit már sokszor elmondtam, ez egy kicsit kopott. Na, mihez képest fiatal? Hát egy 13,7 milliárd év, az nőben sok, univerzumban kevés. Tehát mihez képest sok? Hát ahhoz képest, hogy a most folyó folyamatok még éppen csak elkezdődtek. Ez az egyenes, ez eléggé durva torzításban próbálja a világegyetem eddigi történetét ábrázolni. Hát itt kezdetben vala a nagy bum. Volt egy ilyen rövid korszak, de mindegyik sokkal-sokkal hosszabb az előzőnél, ez 10-45 másodperc a kvantumgravitációs korszak. Utána következett a gut volt odaírva, a Grand Unified Theory, tehát az a korszak 10-30 valahányadik a másodperc környékén, amiről a most kidolgozás alatt álló nagy részecske fizikai egyesített elméletek beszélnek. Itt volt az infláció valamikor ebben a korszakban. Amikor az infláció véget ért, akkor keletkeztek a nehéz elemi részecskék, és akkor azok domináltak az univerzumot, ez volt a Hadron korszak, ez még mindig a másodperc töredéke. Itt az első néhány másodpercnél tartunk, akkor a nehezebb részecskék, proton, antiproton, stb. Szét sugároztak már. Néhány maradt, ugye erről külön beszéltem, hogy miért maradt egyáltalán proton. Itt akkor még az elektron, meg a rokonai, a leptonok, ezek uralták a világot. Ennek a vége valamikor ott az első 3-4 perc környékén van. Utána következett a sugárzási korszak, amikor az a kevés nem nulla tömegű részecske, proton, elektron, meg még néhány apróság, ami megmaradt, az elenyészett a sugárzásnak az energiasűrűséghez képest. Ez volt a sugárzási korszak, és ez kb. Fél millió évvel a nagy bum után ért véget. Ekkor két dolog történt egyszerre. Létrejöttek az atomok, tehát a hőmérséklet annyira lecsökkent, hogy ugye azt mondjuk, hogy az elektron meg a proton rekombinálódott, igazából akkor kombinálódott, mert előtte sose ionizálódott, tehát sose voltak addig együtt, itt létrejöttek az atomok. És ugyanakkor rögtön az történt, hogy az éppen létrejött atomok dominánsá váltak, mert az energiasűrűségük nagyobb lett, mint a sugárzás, és innentől kezdve az atomoknak a gravitációs hatása szabja meg a világegyetemnek a sorsát. Az atomos anyag, erről sokat beszéltem, ez instabil. Valószínűleg önmagában nem magyarázza meg ez a galaxisok képződését, de hogyha korábban már létrejöttek el semleges struktúrák, akkor létrejöttek a galaxisok. Hamarosan begyulladtak az első csillagok, nyertek az első galaxisok, itt keletkeztek. Na és hát most valahol itt vagyunk. Ez itt 10 a 18-on másodperc, vagyis 13,7 milliárd év. Mi ez a további? Hát megpróbáljuk extrapolálni, hogy mi történik most, és mi fog történni. Első pillanatra azt mondja az ember, hogy hát ugyanaz. Hát egy Lenin idézett fel, mert a fóliát régen írtam, hogy a korunk fő tartalma, Lenin még úgy mondta, hogy a kapitalizmusból a szocializmusból való átalakulás, mondhatjuk ugye a hidrogénből a héliummá való átalakulás, hiszen a csillagok lényegében azzal foglalkoznak, hogy a hidrogént héliummá égetik. A legtöbb csillag a fősorozaton van, és a világ anyagának nagy része még mindig hidrogén. Tehát még a 13 milliárd év alatt a létrejött csillagok hidrogénnek elég kevés részét dolgozták át héliummá. Ezért akkor mondhatjuk azt, hogy belátható ideig még folytatódni fog a csillagkor. Mi történik ebben? Hát a gázfelhők összesűrűsödnek, protocsillag lesz belőlük, ha nem elég nagy a tömege, akkor barna törpeként végzi, összehúzza a gravitáció, infravörösen világít, de nem lesz belőle fúziósval rendelkező csillag. Hogyha kicsit nagyobb, akkor begyullad benne a fúzió, akkor sokáig úgy marad, például a napról tudjuk, hogy 5 milliárd éve már megvan, és még kb. Ugyanannyi van neki hátra. Miután részletesen elmeséltem, hogy miféle vonaglásokon keresztül megvédi a haláltusát, szépen lassan kihűl fehér törpévé. A nagyobb tömegű csillagok viszont tovább összehúzódnak, begyullad a hélium, és stb. Lejátszák a magfúzió további lépését, aztán szupernovaként szétrobbannak, és marad a helyükön neutron csillag, meg a szétszórt anyag. A még nagyobbaknak a helyén meg fekete lyuk marad. Most vannak ilyen mellékfolyamatok, hogy ez nem egyszer történik meg, ez a gázcsillag átalakulás. A szupernovák által kidobott anyaggal szennyezett felhőkből újabb csillagrendszerek jönnek létre, és ott viszont már a por anyag egy része, ami kívül marad a csillagon, az bolygókká sűrűsödik. Ha éppen szerencsénk van, akkor élet és civilizáció is lesz. Pillanatnyi tudásunk szerint a csillaghoz kötve, de majd erről még filozofálni fogunk egy kicsit. És ilyen mellékfolyamatok végén az ember fölnéz az égre, és megpróbálja rekonstruálni ezt a folyamatot. Hát nézzük a közvetlen környezetünknek a jövőjét. A Föld körülbelül fél úton van ilyen értelme az életen, tehát a Föld 4,76 milliárd éves, a Nap körülbelül 5 milliárd éves, tehát ugye egyszerre jött létre a rendszer, Földnek még egy kicsit eltartott, amíg itt összeállt az aprólékokból. A Nap rajta van a fősorozaton. Ugye errefele mérjük a luminozitást, errefele pedig a hőmérsékletet, itt van valahol, minél nagyobb tömeget csillag, annál idén van. Még kb. 5 milliárd éve van. Az ábra egyszer már szerepelt, a Nap most 1,5 millió kilométer átmérőtől, 150 millió kilométerre kering a Föld. Amikor a Nap majd vörös óriássá válik és lemászik a fősorozatra, olyan nagy lesz, hogy a Föld, sőt a Mars pályáját is magában foglalja. Ez nagyon ritka anyag, hiszen az a tömeg, ami a Napban volt, az százszoros méretre, azaz 16-on szoros térfogatra fog fölhigulni. Ez ritkább, mint a laboratórium vákum, ennek ellenére meleg, tehát pár ezer fokos, gyorsan szaladgáló ritka részecskék vannak benne, és ez elpárolgatja a bolygók légkörét, leforralja a Földről az óceánokat, a bolygó részben megsül, részben elpárolog, az életet meg a civilizációt kihúzhatjuk, ha csak nem találunk valami egérutat. No, hát meddig tart a csillagkor? Hát addig, amíg minden csillag elhasználja a hidrogént. Ennek a nagyságrendje attól függ, hogy milyen nehéz a csillag. Ugye már beszéltem arról sokat, hogy minden csillag körülbelül ugyanakkor a tömeg, 10 az 57. darab protonban áll, plusz-minusz egy nagyságrend. Ezen az egy nagyságrenden belül viszont a tömeg változása az jelentősen befolyásolja az, hogy mi történik vele. Minél nagyobb, annál jobban összehúzza a gravitáció, annál melegebb van benne, és a hőmérséklettel nagyon gyorsan nő a folyamatoknak a sebessége, nyilván exponenciális függvény szerint, ezért a nagyobb tömegek sokkal hamarabb elhasználják az üzemanyagot. A legnagyobbak azok néhány millió év alatt, a kisebbek, amik éppen csak begyulladnak, azok durván 1000 milliárd évig elpislákolhatnak. Ugye ez az a kozmikus szabály, lassan jár tovább égsz, tehát akkor kisebb tömegűek azok nagyon sokáig fogják bírni. Most a kisebb csillagok még égnek, a nagyobbak azok már kihűntak, részben fölrobbantak, részben meg összehúzottak fehér törpébe. Egy idő után a fehér törpék kihűlnek, és fekete törpe lesz belőlük, vagy Jefremov regényében vascsillag, ami lehet sétálgatni a tetején. Na, a szuperóva robbanás maradványaként neutroncsillagok vannak, ennek a szerkezetéről részletesen beszéltem, azok is szép lassan kihűlnek, másrészt meg fekete lyukak jöhetnek létre. Hát, a helyi folyamatok sokáig eltartatnak. Ugye ez az előző ábrán itt fönt, az összes folyamat jóval hosszabb volt, tehát ez valamiféle exponenciális skála kell lenni, mindegyik sok-sok nagyságrenddel hosszabb az előzőnél. A most elkezdődött korszak az még nagyon sokáig tart, annak még csak az elején vagyunk. Ez körülbelül 1000 milliárd éves, és még csak 10 milliárd év telt el belőle. Tehát ezért mondhatom, hogy a világegyetem nagyon fiatal, a mostani korszaknak az elején tartunk. Olyan az egész, mint egy brazil szappanopera, hogy jönnek a felvonások, ha az ember tényleg logaritmikusat csinál, akkor itt végtelen sok felvonás már volt, és egyre hosszabbak, egyre lassúbbak, és egyre unalmasabbak. És előfordulhat, hogyha mondjuk ezt nem tévében, hanem színházban játsszák le, hogy még van egy csomó felvonás, de előbb lebontják a színházat. Itt is megtörténhet az, hogy a helyi folyamatok még sokáig eltarthatnak, ugye eddig még csak 10-18 másodperc telt el, és itt vannak a Friedman görbék, amik már sokszor szerepeltek, hogy az univerzum mérete az idővel hogy változik. A különböző zöld görbék visszakanyarodnak, tehát amikor a sűrűség kisebb volt, nagyobb volt egy kritikusnál, akkor a gravitáció megállítja és visszahúzza a szétspriccelő galaxisokat, hogyha egy kritikusnál kisebb a sűrűség, vagy nagyobb volt a kezdeti svung, akkor elrepülnek így a végtelenségek, ott van köztük a kritikus pálya. Amikor ezt először felrajzoltam, akkor itt azt mondtuk, hogy nem tudjuk, hogy hol vagyunk. Valahol meg tudjuk mondani körülbelül időben, hogy hol vagyunk, meg tudjuk ennek a meredekségét mondani, és akkor hát a piros négyszögbe beleférnek zöld meg fekete görbék is, az ember nem tudja, hogy visszaesik-e a fejére a világegyetem, vagy nem. Közvetlenül a gyerekeinket nem kell félteni, mert már akkor is az volt a srác, hogy hát legalább 50 milliárd év még hátra van addig, amíg visszaesünk, de hát azért a fene tudja. Az embert úgy zavarja. Most már tudjuk, vagy legalábbis, hogy mondjam, a tudomány mai, vagy tegnap délutáni állása szerint nem esik vissza a fejünkre, de azért érdemes végig gondolni, hogy mi történik akkor, hogyha ez történne. Hogyha a sűrűség nagyobb lenne a kritikusnál, ami kb. 10-29 gram per köbcenti, ha nagy bumot valamikor nagy recs követi. Mit lát az ember ilyenkor? Hát a vörös törpék még elpislákolnak, mondjuk 50 milliárd év múlva bekövetkezik a nagy recs. Még van bőven hidrogén, de még csillagok még nem fejezték be az utolsó felvonást, már megszűnik az egész. Mit látunk? Most azt látjuk, hogy ugye tőlünk távolodik minden objektum, minél messze van, annál gyorsabban, és azért rajzoltam pirosan, mert vörös eltolódást látunk. Egyszer csak azt veszük észre, hogy a közeli galaxisok megállnak, a távolabbiak még távolodnak. Ja, a kozmológia szerint minden egyszerre csinálja az egészet, csak a közelebbieket későbbi fázisban látom, mert hamarabb ideire a fény, a távolabbiakat még korábbi fázisukban látom. Aztán egyszer csak azt veszem észre, hogy a közelebbiek elkezdenek közeledni, a távolabbiak még távolodnak. Nyilván ez már nem a Hubble-törvény. Hubble-törvény azt mondaná, hogy mindenki távolodik. Itt már, amikor gyorsan változnak a dolgok, akkor ezek a lineáris közelítések már nem működnek. Közeliek visszafordultak. Tehát itt még fölfelé mentünk, itt éppen fönn vagyunk a tetején, a közeliekről már látom, hogy megálltak. Itt már a kicsit távolabbiekről látom, és a közelebbieket látom közeledni, kék eltolódást veszek észre. Aztán már egy idő után már az összes kék eltolódás lesz, amit egyáltalán észreveszik, a nagyon távolabbiakat nem látom. Ezen az ábrán fölfelé múlik az idő, ezek a zöld görbék ugyanazok, mint amik itt vízszintesen voltak lerózva, csak itt meg vannak szorozva különböző kezdő távolságokat, tehát különböző galaxisoknak a pályáját jelentik. Itt vagyok én most, és nézek vissza. Ez volt mondjuk az a korszak, amikor éppen visszafordul a világ, amikor a legnagyobb. Én itt vagyok, akkor a közelebbi galaxisokat már közeledni látom, tehát befele mutat a nyíl, a távolabbiakról érkező fény, az még akkor indult el, amikor még távolodtak. Tehát ezt még ilyen vörös eltolódás fázisában látom, ezt már kék eltolódásban. Mi történik később? Hát mindenki közeledik hozzám, és akkor elővesz az ember a kvantumelméletből azt, hogy Planck azt mondta, hogy egyelő hátszor nő, tehát egy fotonnak az energiája az a frekvenciájával arányos. A kék eltolódott fotonok nagyobb energiájuk, azaz melegebbek. Az égbolt sugárzása egyre forróbb lesz. Az égboltról most érkezik ez a 2,7 kelvinre lehűlt háttérsugárzás. Az egyre melegebb lesz egy idő után, mert ahogy közeledik ez a sugárzás és kék eltolódás szenved, továbbra is Planck görbének fog megfelelni, csak egyre melegebb Planck görbének. Amikor a világegyetem annyira összemegy már, hogy a mainak átmérője az ezred része lesz, és már csak a nagy recsig 70 millió év van hátra, akkor a háttérsugárzás hőmérséklete eléri a 300 Kelvint, azaz a szobahőmérsékletet. Ez azt jelenti, hogy az éjszakai égboltról olyan hősugárzás érkezik, mint a nappaliról, amikor a napnak a sugárzása szétkenődik. Tehát ilyen kellemes tavaszi napnak megfelelő éjszakák jönnek, és ezt nem a légkört csinálja, az már rég leégett, hanem a világűrből érkezik a sugárzás. Ez nagyon szomorú pillanat lesz. Ettől kezdve a világegyetemnek a hőmérséklete 300 Kelvin, ennél hidegebb helyek nincsenek. Nem lesz a világban hideg sör. Ez nagyon problematikus. Természetesen ma ez nem igaz, ugyanis az emberek nagy fáradtságot fordítanak arra, hogy a világban hidegebb helyeket csinálnak, mint a 2,7. Itt Pesten is van néhány olyan laboratórium, ahol ezred kelvineket csinálnak, földön meg vannak milliómat, vagy már annál is kisebb hőmérsékletet előállító helyek, ott hatalmas energiabefektetéssel dolgoznak azon, hogy ilyen kis helyeken hideg legyen. Nyilván, amikor idáig elérkezik a világ, és az emberiség még esetleg létezik, akkor bizonyára rengeteg energiát fognak arra fordítani, hogy a 300 Kelvin környezetben legalább 5 fokra lehűtött hidegsörök legyenek. Egyre nehezebb lesz, egyre több energiát kell befektetni, mert most is a háztartások fogyasztásán a hűtőgép jelentős forrás. Na, megy tovább a zuhanása, a recsfele, amikor már csak 700 ezer fok van hátra, akkor elkezdenek szétesni a molekulák. Amikor a háttérsugárzás már olyan meleg, hogy a szerves, aztán a szervetlen molekuláknak a kötési energiának a nagyság egyébbe esik, akkor elkezdenek szétesni a molekulák. Itt lényegében elpusztul az élet közben, hogyha még addig kibírta, ha csak be nem bújik a előzetesen megtervezett frigiderekbe, és ott akkor még egy ideig tartósítja magát. Ez az a korszak, amikor köbben összeérnek a galaxisok. Ugye beszéltünk arról, hogy a galaxisoknak a méretét helyi effektusok szabályoznak, a széttágulás az nem annak felett meg, a fénygép nagyításán mentek szét, akkor jönnek össze, akkor megint csak adott méretűek, és összeérnek. Körülbelül összeérnek, és akkor megkezdődnek az ilyen látványos csillagászati játékok, hogy ütköznek a galaxisokban a csillagok, kavarodik, szétspiccelik egymást, és így tovább. Szép lassan visszaáll a sűrű forró ősleves. Amikor már csak 22 nap van hátra, akkor a hőmérséklet 10 millió fok, itt már plazmává válik, az atomok is szétesnek, elektronok, magok, fotonok rohangásznak. Amikor már az utolsó 3 perchez érkezünk, erről külön könyv is van, akkor már az atommagok is szétesnek, hiszen a sugárzásnak már akkor az energia, hogy az atommagok hiába dolgoztak szerencsétlen csillagok 50 milliárd éven keresztül, most már ezek az atommagok is szétesnek, szétolvadnak. És aztán utána itt már nem kell részletezni, itt még mindig van végtelen sok gyors felvonás, ott a nagy recs. Nyilván megkérdez ember, hogy mi lesz a nagy recs után. Itt már beszéltünk arról, hogy mi van a nagy bum előtt kérdés, megfelel annak, hogy mi van az északi sarknál északabbra. Az ember tudja, hogy ott ez értelmetlen a kérdés. Hát ugyanúgy a nagy recs után kérdés, az továbbra is értelmetlen, mi van a déli sarknál délebbre. Bizonyára láttak olyan görbéket, hogy tágul, összeesik, hopsz, újra kezdi. Éppen most jelent meg egy jó sci-fi, amiben pont erre hajtanak az idegenek, hogy nem tetszik nekik a mostani világ, kicsit manipulálják, legyártják a sötét anyagot, megvan oldva a rejtély, és ezért a világegyetem összeesik, reprocesszálja magát, és egy kellemesebb állapotban, mert az idegeneknek kellemesebb állapotban fog szétrobbani újból, nincs benne anyag, és ezért mi nem fogjuk őket zavarni, mert ők energiából vannak. Na, mindesetre az ilyen típusú modellek, ezek nem felelnek meg a tudomány pillanatnyi állásának, az általános relativitás elméletben nem következik. Hogyha megvolt egy ilyen összeroppanási fázis, azt nem kell követni egy újabb ilyen ciklonis alakú görbének. Nem tetszik emlékezni, sokat beszéltem arról, hogy Brunót megégették azért, mert bevezette a végtelent, a térbeli és időbeli végtelenséget. De az emberek nem bírták elképzelni. Most, amikor arról van szó, hogy a világra az jön ki egy matematikai modellből, hogy időben véges, akkor az ember eléje meg mögé odarajzolgat újabb görbéket, mert nem bírja elképzelni azt, hogy véges. Hál' Istennek senkit nem égetnek meg ezért, de majd itt a világegyetem maga elvégzi ezt. No, az a kérdés, hogy ez az összeomlás, ez vajon tökéletesen szimmetrikus tükörképe a nagy bumnak? Nem. Ugyanis közben történt egy és más a világban, a helyi folyamatok entrópiát termeltek, rendetlenséget. Tehát ez az összeomló világegyetem sokkal entrópiadúsabb, rendetlenebb, mint az eredeti. Ez a rendetlenség például anizotrópiában jelenik meg. Nem lesz teljesen egyforma minden irányban a világ. De hogyha van egy kocka, ami egyenletesen húzódik össze, akkor egyre kisebb kocka lesz belőle, amíg pont nem lesz. Ha viszont van egy olyan objektum, aminek az egyik irányában gyorsabb az összehúzódás, akkor ilyen laposabb lesz, erről már volt szó a palacsintáknál, errefele gyorsabb, közelebb vannak egymáshoz a pontok, erősebb a gravitáció, mint erre. Ezért így össze fog omlani. Számítások azt mutatják, hogy ez az objektum akkor itt csinál, aztán errefele, és ezt a oszcillációt végtelenszer megismétli véges idő alatt. Bizonyára vannak olyanok, akiket középiskolába gyötörtek azzal, hogy rajzold le a színusz 1 per x függvényt. Az ember elkezdi rajzolni innen, jó, és akkor egyre sűrűbben hullámzik, mert még végtelen sok hullámot be kell rajzolni, meg a nullához érünk. Körülbelül ehhez hasonlít. Véges idő alatt végtelen sok ilyen összeomló, recsenő, szétspriccelő lépés zajlik. Ez annyira standard, hogy benne van a Landau 2-esben, amit már 30 éve megírtak, tehát ezt ebből vizsgáztatni lehet. Egyes számítások szerint ugyanilyen megy végbe a fekete lyukak belsejében, amikor az anyag elbújt az esemény horizont alá, tehát egy valódi összeomló csillag, akkor ott nem szépen udvariasan, gömbszimmetrikusan omlik be és hal meg, hanem közben ezeket az oszcillációkat csinálja, végtelen sokat. Tehát ha valaki oda beesik, akkor nem csak hogy spagettizálódik, hanem még ilyen először a bal lábújja találkozik a jobb fülével, aztán viszont, stb. Ilyen izgalmas dolgok várnak rá. Ez a helyzet akkor, amikor a sűrűség nagyobb. Ha viszont a sűrűség kisebb a kritikusnál, akkor a világegyetem végtelen ideig tart, valamelyik ilyen végtelenségig fennálló pályán vagyunk. Nem vagyunk túl messze a kritikustól semmiképpen, mert akkor már, hogyha kicsit messzebb lennénk, vagy ennyire, akkor már nagyon rég annyira szétspriccelt volna a világ, hogy még a galaxisok se jöhettek volna létre. Mert mire elkezdtek volna összehúzódni, addigra már minden atom egymagába lebegett volna, és a környezetében nem talált volna másik atomot, amit gravitációsan magához húzott. Tehát semmiképpen sem vagyunk túlságosan messze. Most azt mondják a legfrissebb mérések, hogy pont rajta vagyunk a kritikus pályán. Mindenesetre az is végtelenség tart. És most akkor életbe lép a kozmológiai Murphy-törvény, mely szerint, ha a világ végtelen ideig tart, akkor lesz idő mindenre. Ehhez tartozik egy végrehajtási utasítás is, hogy mindenre, amit a természeti törvények nem tiltanak. Annak idején, a 150 évvel ezelőtt, amikor először csináltak komoly naprendszer keletkezési elméleteket, akkor ezt meséltem annak idején, hogy volt olyan elmélet, hogy elment a nap mellett egy másik csillag, és kitépett belőle egy ilyen kis hurkát, és azok ott maradtak és keningtek a nap körül. Az egyik ellenvetés, hát most tudjuk, hogy nem így volt, de az egyik ellenvetés az volt, hogy nagyon valószínűtlen folyamat. Kicsit közelebb jön a csillag, akkor széttépi az egész napot. Ha messzebb, akkor nem tépi ki, vagy elviszi azokat a bolygókat. Nagyon valószerűtlen. Most miért volt ez baj? Mert egy ilyen valószerűtlen esemény azt indukálná, hogy egyetlen egy ilyen naprendszer van, hát egy nagyon valószínűtlen esemény nem ismétlődik meg kétszer. És akkor nincsenek sehol a kis zöld lények. És ezt úgy nem szerették az emberek. Egy ilyen típusú világegyetemben, ami végtelen sokáig létezik majd, abban ezek a valószínűtlen folyamatok is megtörténhetnek, és most egyre valószínűtlenebb, de mégiscsak realisztikus történeteket fogok itt elmesélni. Mert mi lesz egy idő után? Egyszer véget ér a csillagkor. Tehát 1000 milliárd év múlva már minden csillag kialszik. Hát mi marad? Hát vannak kihűlt csillagok. Egyrészt a simán kihűltek fekete törpékké húzódnak össze, a neutron csillagok kihűlnek, lesznek fekete lyukak. Keringenek fagyott bolygók. Amiket nem égetett le a csillag, arra ráfagyott a légkör, stb. Hideg, ritka gáz tölti ki az univerzumot, meg némi por, meg a háttérsugárzás is már jól lehűlt. Hát 1000 milliárd év alatt még néhány nagyságrendet csökken, 2,7-re még hidegebbre. Ebben vannak fotonok, meg vannak még korábban oda került neutrinó, gravitációs hullámok, stb. Na most jönnek azok a folyamatok, amikkel eddig nem számoltunk, mert nem volt rá elég idő. Amikor a Bohr modellt kitalálták, ugye Rutherford először mondta az atommodellét, töltött pozitív mag körül kering egy negatív töltésű részecske, akkor mindenki, aki tanult fizikát, elkezdett sikítozni, egy hülyeség, hiszen egy gyorsuló töltés elektromágneses hullámokat sugároz ki, és bele fog spirálozni a magba. Csak egy ilyen objektum nem lehet stabil. Föl is szoktam adni, ki lehet számítani, milliomad másodperc alatt megtörténne ez a bespirálozás. Külön ki kell találni a kvantummechanikát, hogy megmagyarázzuk, hogy ez nem történik. Ugyanez a jelenség igaz gravitáció esetében, és amikor a légitestek keringenek egymás körül, akkor gravitációs hullámokat sugároznak ki. Csak hogy, arról is sok volt szó, gravitáció sokkal gyengébb, mint a elektromágnesség. Az elektron, két elektron vonzza egymást gravitációsan, taszítja egymást elektromosan, az elektromos erő 42 nagyságrenddel nagyobb. Most ennek a négyzetével, tehát 80-valahány nagyságrenddel kell számolni, amikor a kisugárzott energia intenzitást veszük figyelembe. A gravitációs sugárzás az tényleg visszere energiát, csak marha lassan. Kész csoda, hogy ezt már sikerült kimérni. Tehát két egymás körül keringő neutron csillagnak a gyors és nagyon nem kör alakú, hanem ilyen elliptikus keringésénél az icili-picili kis energiaváltozást ott sikerült kimérni, mert csökkent a keringés frekvenciája, és abból kiokoskodták, Nobel-díj is járt érte. Tehát ezt kiszámolták az általános relativitás elméletből, és meg is mérték. Most viszont ez elő fog fordulni, ha lesz elég idő, akkor a közönséges objektumokkal, például a naprendszerrel. A Föld be fog spirálozni, a napba, meg az összes bolygók. Ennek a karakterisztikus ideje 10 a 30-tól 10 a 50-en évig tart. Mivel kell összehasonlítani, jelenleg 10 a 10-en év telt el. Hát 20-30-40 nagyságrendel tovább kell várni, mint ami eddig eltett, de hát lesz idő mindenre, szépen be fog spirálozni a bolygó napba. De az egész tejútrendszerben keringő csillagok is be fognak spirálozni a tejútrendszer középpontjában levő nagy fekete lyukba, ami még nagyobb fekete lyuk lesz, tehát már ilyen 100 milliárd csillag az egész tejútrendszernek az összanyagát magába foglaló lesz. Érdekes módon van ezzel egy versengő folyamat. Ez, amit az előbb mondtam, ezek a égi-mechanikai katasztrófák, csillagbiliárd, meg ehhez hasonlók. Elmegy egy csillag a másik mellett, és gravitációs terével letép egy bolygót. Most a bolygó az elmegy ki az űrbe, és ott úgy sincs már rajta élet, meg kint szabadon az űrbe. Na, ez nem fog bespirálozni a naprendszerének a centrumába. Esetleg a tejútrendszerébe igen. De akár abból is kirepülhet. Tehát ennek a folyamatnak a karakterisztikus ideje, bolygórablás csillagbiliárdnak, ennek megint 10 a 30-on év. Tehát körülbelül ugyanannyi idő alatt a apró dolgok egy része szétrepül, kölcsönös gravitációs hatása, másrészt viszont gravitációs hullámok kisugárzása miatt szépen be fognak spirálozni a centrumba. Mi lesz azokkal, amik elrepültek? Hát azt gondolná az ember, hát örökké fognak bolyongani a nagy sötét űrbe. De nem, mert jön egy újabb folyamat, az pedig a protonbomlása. Sokszor volt szó a nagy egyesített elméletekről, és arról is, hogy egyáltalán miért van proton? Miért van elektron? Ő a legkönnyebb olyan részecske, aminek elektromos töltése van, ezért amikor a nehezebbek lebomlottak a könnyebbekre, nem tudták hova adni az elektromos töltésüket, megmaradt az elektronnál. Wigner Jenő kitalálta, hogy van egy másik típusú, másik nevű ilyen töltési jellegű mennyiség, ami több részecskenek van, de azok közül a proton a legkönnyebb, ezt úgy hívják, hogy barion töltés. A nehezebbek lebomlottak, és a legkönnyebb megmaradt. És ezért van egyáltalán proton. Ő csak úgy tudna elbomlani, ha antiprotonokkal találkozna, de hát antiprotonokkal már megbeszéltük, hogy kicsit kevesebben. A nagy egyesített elméletek, amelyek a most már matematikailag egyesített gyenge és elektromágneses kölcsönhatást próbálják az erős kölcsönhatással együtt leírni, ezek mindegyike arra a jóslatra vezet, hogy létezik olyan folyamat, hogy a proton elbomlik pozitronra. Tehát az elektromos töltés az exaktul megmarad, de a barion töltés az nem exakt megmaradási törvény, hanem olyan majdnem. Olyasmi, mintha a proton gurult volna le a lejtőn, aztán megakadt egy ilyen kis gödörben, attól ő még gerjesztett állapotban, magasan van, és előbb-utóbb le fog szivárogni és ledül a lejtőbe, csak sokáig tart, amíg meggondolja magát és kiugrik a gödörből. Durván úgy néz ki, a proton majd kibocsát egy ilyen X-nek nevezett részecskét, amiről azért X, mert nem tudjuk, hogy mi ez, a részletek még nincsenek, különböző elméletek vannak, elektromos töltést átadja a pozitronnak, ez még majd bomlik tovább. Most ezek a folyamatok lassúak, a pontos részleteket majd a nagy egyesített elmélet mondja meg. Miért? Mert ez nagyon nehéz részecske. Sokszor volt szóló, delta S-szer, delta T, az körülbelül a Planck állandó. Nagy energiának a kölcsönvétele az mindenféle bonyodalmakkal jár, és sokáig kell töprengelni egy részecskének, még ilyen nagy hitelt vesz föl. És ezért a gyenge kölcsönhatás, vagy a még gyengébb kölcsönhatás, ezt nagyon ritkán csinálja meg. Ennek a karakterisztikus ideje 10 a 33-on év. Eredetileg 10 a 29-en volt odaírva, aztán kijavítottam. Aztán már mondtam a sztorit, hogy hogy történik ez, hogy az emberek jósolnak egy ilyen típusú jelenséget, aztán amikor a részecske gyorsítók ennek a közelébe érnek, akkor módosítják. Hogy kell ezt megmérni? Hát leülünk a proton mellé, várunk 10 a 29-en évet. Ez kicsit sok lenne, de viszont vehetünk 10 a 29-en protont, az nem túl nagy anyagdarab, leülünk mellé és várunk egy évet. Vagy veszünk még több protont, és 5 perc múlva lesz egy bomlás. Nyilván van mindenféle egyéb effektus, ezért az ilyesmit ott kell mérni, ahol más nem nagyon van, például nincs kozmikus sugárzás. A bomba alatt húzódó alagút mellett van egy nagy laboratórium, ahol mindenféle ilyen típusú dolgokat méricskenek, van egy nagy adag anyag, mondjuk víz, és abban levő részecskének a bomlását nézik, és ott a hegy elnyeri a kozmikus sugárzást. Hát eddig még nem találtak egy protonbomlást sem. Mit kell mondani? Tehát kiszámítom az elméletből, mindenféle satszolt paraméterek alapján 10-29-en a legközelebbi megépülő berendezés majd ki tudja mutatni, és ez a rólam elnevezett Kovács effektus. Na most akkor, amikor a berendezést már majdnem átadják, akkor Kovács módosítja az elméletet, elnézést a jelenlévő Kovácsoktól, módosítja az elméletét, hogy hát izi a finomabb számítások szerint nem 10-29-en, hanem 10-30-on, ezért ez a mostani berendezés még nem fogja észlelni, de majd a következő 10 év múlva megépülő. Na most akkor sok cikk születik, hogy tényleg nem tudja a mostani berendezés észlelni a Kovács effektus? Tehát akkor kimérik, stb. Hivatkoznak Kovácsra, gyűlik a hivatkozási listája. Aztán utána 10 év múlva emlékezik, hogy vajon az új berendezés ki tudja mérni a Kovács effektust. 10 év múlva Kovács megint publikál egy 13. évvel, és így tovább, és így kb. Évszázadra prolongálja nevének a fennmaradását. Ez többen űzik, tehát nem egy névhez kapcsolódik. De ezt, hogy mondjam, én kicsit karikíroztam, de komoly a dolog. Nyilván nem tudunk semmit ennek az elméletnek a részletére, a paramétereket lehet becsülni. Most azt mondjuk, hogy 10-33. Év körülbelül a felezési idő, de mindenki leteszi a nagy esküt, hogy a proton tényleg bomlik. Ott, ha a világegyetembe betesszük, ami végtelen sokáig létezik, akkor előbb-utóbb elbomlanak. Ugye megy az a szerencsétlen bolygó, ami nem esett be a centrumban, hanem repül kint az űrben, és azon veszi észre, meg az atomjai szép lassan szétesnek. És akkor mi marad a helyén? Hát elektron-pozitron felhő. Az már nyilván nem kőzet, akárhogy nézzük a kőzet definíciót, ez már úgy szét fog fosztani az űrbe. Mi marad? Most azért már ugye eltelt 10-30-valahányadik év, marad sok fekete lyuk. Maradtak elektronok, pozitronok, maradtak még régről neutrinók, gravitációs hullámok, foton háttérsugárzás. Az elektronok meg a pozitronok nyilván szét tudnak sugározni, mert olyan ritka már az anyag, hogy ennyi idő alatt egyszer se találkozik egy a másikkal. Na azt mondja az ember, jó, a végeredmény a fekete lyuk. Na de nem, mert a fekete lyukak is elpárolognak, ez egy újabb effektus. Erről beszéltem annak idején, amikor a fekete lyukakról szó volt, hogy a Hawking effektus miatt a fekete lyukak elpárolognak. Nem a belsejéből jön ki valami, hanem belemegy valami, ami negatív, és buttó úgy néz ki, mintha kijött volna belőle valami pozitív. A fekete lyukak erről külön előadás szólt, tehát a hőmérséklet, effektív hőmérséklet, az körülbelül 1 per a tömegükkel arányos, és ezért ez pozitív, negatív fajhőnek felel meg, egyre gyorsabban fognak elpárolni. Mi történik? Tehát jelenleg a háttérsugárzás sokkal melegebb, mint egy fekete lyuk, egy naptömegű fekete lyuk 10-7 Kelvinnek felel meg, eszi a háttérsugárzást, ezért nő a tömege. De hát akkor a hőmérséklet, ami 1 per a tömeg, és az csökken. De a háttérsugárzásnak a hőmérséklete egyszer csak le fog odáig csökkenni, hogy hidegebb lesz, mint a fekete lyuk, akkor a fekete lyuk lesz a melegebb, és onnantól kezdve ő adja ki a több energiát, ezért a tömege gyorsulva fog csökkenni. Ez egy olyan függvény, hogy a tömegnek a köbe lineárisan csökken. A hőmérséklet meg ennek a reciprokája egyre melegebb lesz, véges idő alatt eltűnik. Ez az idő, ez a tömegnek a kövgyökével arányos. A tömegbe be lehet helyettesíteni egy csillagnak a tömegét, akkor 10-100. Évjön ki nagyságrendileg erre. Hosszú-hosszú, de hát lesz rá elég idő. Végtelenre fölmegy a hőmérséklet, és egy nagy felvillanás vagy halálsikollyal ér véget a fekete lyuk élete. A nagyobbak, amik a tejútrendszer középpontjában vannak, vagy közben ugye meghíztak, már megették az egész tejútrendszert, azok is 10-150. Év alatt így elpárolognak. Ha valaki át akar utazni a fekete lyukon, ugye azt ajánlották neki, hogy ugorjon be és nézzen ki a másik végén, mert ott jó, akkor eltöprenkedt azon, hogy vajon érdemes-e beugrani, mert ő ugyan véges idő alatt átesne a mostani számítások szerint, de ha közben elpárol körülött a fekete lyuk, akkor vajon visszadobja őt közben, vagy átér a másik oldalra, vagy hogy a fenébe van, ezt senki nem tudja kiszámolni, mi se tudjuk kiszámolni pillanatnyilag, mi se tudjuk. No. Mi maradt még? Hát most már a fekete lyukak is elpárogtak. Néhány kóbor elektron, pozitron, gravitációs sugárzás, sok neutrino. Annak idején a 30-as években megjelent érdekes könyv, Arthur Reddington, akit sokat emlegettem, aki már a 10-es években megmagyarázta, hogy mi van a csillagok belsejében. Tehát még nem tudták, hogy van magfúzió, de ő kiszámolta a csillagok egyensúlyát, és ő volt az egyik, akiről szól az anekdota, hogy kedves professzor úr, Földön ketten értik az általános relativitás elméletet, mondták Eddingtonnak, és Eddington megkérdezte, ki a másik. Einstein nem számította bele. Mindegy, szóval ő írogatott ismeretterjesztő könyveket is. Ő akkor megpróbálta egyesíteni a kvantum elméletet a gravitáció elmélettel a 30-as években. Akkoriban gyorsan ment a fordítás, az rögtön megjelent magyarul is. Most is elég gyakran lehet találni az antikváriumokban, nagyon érdekes, a természettudomány új útjai. Eddington még azt a pimasságot is elköveti, hogy a csoportelméletet is elmagyarázza a laikus közösségnek, ezt aki tanulta matematikailag a csoportelméletet tudja, hogy ez kicsit nehéz, mégpedig úgy, hogy az ABCD elbetűket forgatja fejjel lefelé, és ha minden jól megy, akkor ez az elmélet, ez izomorf a Dirac-féle relativisztikus elektron egyenlet. Az ember jól megnézi, tényleg izomorf. Tehát ő azt ott elmagyarázza. Na ebben mondja, hogy szerintem mi lesz a világegyetem vége. Hát akkor még úgy gondolták, hogy a proton meg az elektron valamilyen értelemben, most úgy mondanák, hogy antirészecské. Ez az előtt született, hogy az antirészecske fogalom meg lett volna. úgy gondolták, hogy az elektronnak, meg a protonnak az a hivatás, hogy egyszer majd megsemmisítik egymást. Kiadják az elektromos töltésüket, és szétmennek. És akkor a világból mi marad? Hát a rádió sugárzásá transformálódik minden. Ugye Gamow akkor még nem okoskodta ki a háttérsugárzást, Eddington ezt valahogy megelőlegezt, hogy minden anyag szépen fotonokká transformálódik, és a világban nem marad más, mint egy nagyon nagy táguló fotonfelhő, ami egy unalmas, egyre halkuló rádió közvetítés. Mondta ő ezt 32-ben. Most azóta már tudjuk, hogy a proton nem elektronanti részecskéje, nem fogják megenni egymást. De azóta tudjuk, hogy a proton elbomlik és elbomlik a antirészecskévé, és aztán majd csak megeszik egymást. Azóta tudjuk, hogy az anyag fekete lyukakkal bomlik össze. Azóta azt is tudjuk, hogy a fekete lyukak elpárolognak. Mi marad a világból végül? Hát egy gigászi, egyre halkuló, egyre unalmasabb rádióközvetítés. Vagy talán mégsem. Most ugye már, ha már ilyen valószínűleg dolgok vannak, akkor lehet mesélni. Tessék elképzelni, 10-30-on másodperccel az ősrobbanás után, ott a nagy forró őslevesben, értelmes elemi részecskék beszélgetnek egymással. Miről másról, mint fizikáról. Az egyik azt mondja, hogy képzeld el, kiszámoltam, hogy a legkönnyebb rokonaink a proton meg az elektron kötött állapotot tudnak létrehozni. Mit is jelent az? Az egyik kering a másik körül, és kicsit kisebb lesz az összenergiájuk. Hát mondd az adatokat. Mennyi is a proton elektronból létrejön, jó, nevezzük hidrogént, annak mennyi lesz ennek a átmérője? 10-10 méter. Ezek valószínűleg nem a métert használtak egységrendszerként, de hát én átszámoltam. 10-10 méter. Ne vadsz, akkor az egész világegyetemnek a mérete 10-20, nem férne el. És mennyi dolgot kerülné meg az elektron a protont? Hát 10-20 másodperc. Ne vadsz, akkor ez 10 nagyságrenden nagyobb, mint a világegyetem életkora. És mennyi lenne a kötési energia? 13,6 elektron volt, ez sebb az egységben mérték. Ne vadsz, akkor a legkönnyebb, legkisebb energiai fotonnak is 20 nagyságrenden nagyobb az energia, úgy szétverni ezt az egészet, mint a tájfun a kártyavárat. Azt mondja a másik, nem baj, a világegyetem tágul és hűl. Egyszer majd lesz olyan nagy és olyan hideg, hogy elfér majd benne egy hidrogénatom. És lesz elég öreg ahhoz, hogy az elektron meg tudja kerülni a protont, és lesz elég hideg ahhoz, hogy a fotonok ne tudják szétverni. Sőt, én tovább számoltam. Lesz már olyan nagy, hogy két hidrogénatom el fog férni benne, és azok újabb kötött állapotot tudnak alkotni, még kisebb energiakülönbséggel, de egy ilyen hidrogén molekula is. Hogyha elég ideje volt, akkor talán még a DNS-t meg az embert is kiszámoltam. Na most, ugye mi az alap gondolat? Egy ilyen óriási, lassú, energiaszegény hígobjektum nem létezhet akkor. De ha a világegyetem tágul és hűl, ritkul, akkor létezhetnek. Hát akkor én kiszámoltam, hogy ez minden elpárolgott. Mi maradt ott? Hát ott vannak például a neutrinók, amikről már volt szó. A neutrinókról sokáig azt gondolták, hogy nulla nyugati tömegük, Marx és Szalai 75-ben megjósolták, hogy nem annyi, hanem kicsi, de véges, az elektron tömegének kb. 15 000-szer könnyebb. 2 éve kimérték, hogy tényleg. Mit csinál két neutrino? Hát gyenge kölcsönhatásban van egymásra, az nagyon gyenge hagyjuk. Tegyük fel, mit csinál két tömeges részecske gravitációs kölcsönhatásban? Vonzák egymást, oké. Elkezdenek keringeni egymás körül. Ennek van impulzus momentum. Mit mondott Bohr? Hát ennek az impulzus momentumának a legkisebb értéke a Planck állandó. Ez a Bohr kvantálás, és kiszámoltam, hogy mekkora lenne egy ilyen adott neutrino gravitációs kölcsönhatásból létrejövő két egymás körül keringő neutrinónak a alapállapotának a pályasugara, 10^48 méter, itt a pontos képletbe kell helyettesíteni. A mai univerzum látható átmérő 10^26 méter, hát ez néhány nagyságrendre odébb van. Mennyi idő alatt kerülné meg az egyik neutrino, a másik a 10^96 szekundum, világegyetem jelenlegi életkor a 10^18. Kötési energiának megfelelő háttérsugárzási hőmérséklet, tehát ekkora hőmérsékletnek megfelelő fotonok már nem verik ezt szét, 10^-105 Kelvin, jelenleg a világegyetemben 2,7 van. Nem baj, világ tágul és hűl. Egyszer majd lesz annyira hideg és híg, hogy egy ilyen objektum elfér benne, esetleg kettő. Esetleg ilyenekből bonyolultabb struktúrák épülhetnek. Ha valaki olvasta a Solaris-t, akkor tudja, hogy ott a Solaris bolygónak a hatására neutrino anyagból jöttek létre mindenféle élőlények. Hát a nagyságrend nincs eltalálva. Azok nem emberméretek, hanem ekkorák, ekkora lenne ennek egy atomja, és ebből esetleg ilyen rettenetesen nagy és bonyolult, igen lassú objektumok, kötött állapotok és szervezett struktúrák jöhetnek létre. Miért ne? Azok a kis szerencsétlen 10-30 másodpercnél létező icili-picili lények nem bírtak elképzelni ilyeneket. Ha én azt mondom, hogy lemegyek a Balatonra, és ezzel egy napot töltök, hát egy nap, Istenem. Ugye ez mondtam, kérésznek is sok, de hát ezeknek a részecskék meg 10-30-ig élőknek egy ilyen mozdulat, vagy egy szónak a kimondása mennyi lenne, annyi, mint nekünk ezek az időtartalomok. De ha a világ tágul is hűl, akkor ilyesmi is létrejött. Feynmannak volt egy nagy mondása, kicsit másképp értett, hogy van elég hely odalent. Ez odalentet úgy értette, hogy az atomok világában, tehát nanostruktúráknak, egyebeket jósolt meg. Én most úgy mondom, hogy a hőmérsékletes skálának a nulla pontja környékén. Mi itt most ilyen nagy energiájú gerjesztéseket, meg elektronvoltos atommagokat, meg kiloelektronvoltos rendszereket, vagy elektronvoltnyi energiával gerjeszthető atomokat vizsgálgatunk. Megyünk le a nulla hőmérséklet környékére, ott is lehetnek kötött állapotok. Egyszerűen nem látjuk a nagy hőmérséklet miatt, nem látjuk ennek a görbének a finom részleteit, ott is lehetnek mindenféle minimumok, mindenféle érdekes kötött állapotok. Hát attól, hogy a mai anyag szétfoszlik és elpárolog, attól még rengeteg nagyon érdekes dolog lehet. Miről nem volt még szó? Hát az életről, meg az értelemről. Vajon ebben a most felvázolt jövőképbe való hol fér el, idáig teker csak, mert ez meg kell, hol fér el az élet és az értelem? Én fizikus vagyok, tehát nem szakterületem az élet meg az értelem, de nyilván ez nem akadályoz meg abban, hogy erről beszéljek. Rögtön az ember felteszi a kérdést, hogy mi az élet. Erről nagyon sok mindenfélét írtak össze. Mindenkinek ajánlom Gánti Tibornak az Élet principiuma című könyvét, ott elmeséli azt, hogy mit beszéltek össze az életről. Mondok egy ilyen körülbelül definíciót, hogy bonyolult önszaporító evolutív struktúrák nyílt termodinamikai rendszerekben. Ez úgy mindenre, ami élve, ez nagyjából ráillik. Mi kell ehhez, hogy ilyen rendszerek létrejöhessenek? Először is inhomogén univerzum. Ilyesmi nem lehet a termodinamikai egyensúly állapot, ahol minden egyforma, abban nincsenek struktúrák. Ez az inhomogén univerzum azt jelenti, hogy termodinamikailag nyílt a rendszer. Tehát nem áll be a termikus egyensúly. Hát ilyen tipikusan a Föld. Itt a meleg nap, itt van mellett a hidegebb Föld, folyamatosan energia áramlik be, és innen ez spriccel átfolyik, mint a malomkerék átfolyik a folyó. És egy ilyen rendszerben létrejöhetnek mindenféle folyamatok. Ez a rendszer az egyensúlytól távol van. Földön nincs termodinamikai egyensúly. Vannak hideg helyek, meg meleg helyek, kémiailag a különböző helyek, és mindenféle sűrűségű objektumok. Kell hozzá elegendő energiaáramlás. Tehát megfelelő mennyiségű energiának kell átfolyni, megint gondoljunk a malomkerékre, hiába építették meg, ha a patakot a nyirádi bauxitbánya elvezette, meg lehet nézni ázs mellett, ott áll és korhad a malomkerék, nem fog forogni. Hát itt is az kell, hogy legyen elegendő energiáramás. Az inhomogén univerzumnak ilyen feltételei kellenek. Kellenek olyan elemi rendszerek ebben a vizsgált objektumban, amik bonyolultak és reakcióképesek. Hát erre egyelőre egy példát ismerünk, a szerves vegyületeket, amik eléggé bonyolultak és elég komplexek, elég sokféle módon tudnak egymással kölcsönhatni, hogy jóval bonyolultabb makroszkopikus rendszerek jöjjenek létre. Hát ide beírtam, hogy aztán még a fene tudja, mi lehet. Lehet-e csavarokból, meg integrált áramkörökből élő objektumokat konstruálni? Mindenki ezen vitatkozik, hogy van-e ilyesmi. Mi kell még? Hosszú ideig stabil környezet. Hiába lenne a Föld, meg a Nap, meg minden egyéb, hogyha a Nap egy másodperc alatt elhasználja az üzemanyagát, abból nem kell neki amőbe a Földön. Tehát viszonylag hosszú ideig stabil. Mihez képest hosszú? Ugye láttunk az előbb ezeket a hatalmas számokat, a 10-96-on, hát mihez képest? Az elemi reakció folyamatokhoz képest kell a környezetnek viszonylag hosszú ideig stabilnak maradni. Hogyha lassúak a reakció folyamatok, hát akkor még hosszabb ideig kell maradni. Nagyon gyorsan mozgó objektumokban esetleg rövidebb idő alatt is megtörténhet az evolúció. Lemnek van egy novellája, az a cím, hogy az igazság, ahol azt veszik észre, hogy a plazmában kialakulnak, a fúziós plazmát akarnak gyártani a fizikusok, és észreveszik, hogy abban furcsa struktúrák alakulnak ki, és életre emlékeztetik, és utána arra gondolnak, hogy biztos a Nap belsejében is laknak ilyenek, és mi csak úgy lassú hívackok vagyunk azokhoz képest. Elképzelhető ilyesmi is. No, mi kell még ehhez? Változások. Nyilván az előbb, ez ellentmondásban, az előbb azt mondom, hogy hosszú ideig stabil környezet. De változások nélkül nincs evolúciós nyomás. Nincs kényszer arra, hogy a rendszerek egyre bonyolultabbá váljanak, hogy mássá váljanak, mint addig. Például nagyon bevált, mint kiderült, a periódikus ingerlés. Majd a részleteket mondom. Ez máshol is bevált. A periódikus változások azok evolúciós nyomást tudnak képviselni. Az élet ezen alapon alapvetően termodinamikai jelenség, tehát nem kell hozzá misztikus életerőt meg ilyesmit keresni, speciális nyílt termodinamikai rendszerekben végbe menő strukturálási folyamat. Durván szóval egyensúlyozás a stabilitás és az instabilitásnak a határán. Ugye jó, hogyha az élőrény tartósan fennmarad, és holnap is azt mondom, hogy én vagyok, de hogyha befagyasztanak, mint a Han Solo-t a filmbe, akkor az ugye struktúrán megvan, de nem tekinthető élőnek. Szóval valahogy a stabilitás az instabilitás környékén. Ludwig von Bertalanffy volt, aki valamikor a 20. század első felében kezdte ezt az elméleti biológiát művelni, és ott hangsúlyozgatták ezeket a dolgokat. Nagyon sok mindent köszönhetünk Schrödingernek, aki a kvantummechanikának volt a nagytudósa, de 1940-ben írt egy olyan könyvet, hogy mi az élet, és abban sok mindent megjósolt, egyebek között lényegében elmondta, hogy milyen lehet a genetikai kód, hogy kell aperiódikus kristályokban tárolni a genetikai információt. Aztán, amikor felfedezték a DNS-nek a struktúrát, tényleg azt találták. Ő is ilyen termodinamikai töprengéseket is mondott annak idején. Most ennek az egésznek a következménye az nagyon fontos az élettel kapcsolatban. Az életben egyedi események vannak, véletlenek. És ezeknek a véletlenek hosszú távú következményei vannak. Az, hogy milyenek a csillagok, azt nagyjából meg tudjuk jósolni. Az, hogy egy csillag konkrétan mekkora és hány bolygója van, azt nem tudjuk megjósolni. Ez nem zavar senkit. De ha például annak idején, amikor még csak összesen 1000 ember élt a Földön, akkor jött volna valami katasztrófa arra helyre, és kipusztul, akkor mi biztos nem lennénk itt. És nem lehet azt mondani, akkor 2 millió évvel később máskor létrejöttek volna, és akkor ugyanilyenek lennénk, lehet, hogy akkor nem mi lennénk itt a evolúció csúcsa, hanem valami egészen más típusú lények, nyilván a patkányok, vagy valami hasonlókból fejlődtek volna ki. Tehát ilyen értelemben egyedi események és véletlenek vannak, az élet az egyedi története van megismételhetetlen, és ezért nem várható az, hogy más bolygón ugyanilyen legyen. Én nagyon szeretem a Star Trek-et, csak azt nem szeretem, hogy az összes benne szereplő élőlény mind ugyanakkora, mint az ember, két keze van, látszik csak arc maszkmesterre telt, másra nem. Tehát mindenki ugyanúgy néz ki, csak éppen az arc csontozatban különböznek. Abszolút nem várható, hogy a más élőlények pofára vagy egyáltalán struktúrára hasonlítsanak hozzánk. Erről már volt szó, hogy az univerzum entrópiája az, hogy viszonylik a élethez meg a szerveződéshez. Azt várták annak idején, hogy az entrópia állandóan nő, hát akkor eléri majd a maximumot, mondjuk az egy térfogatettségre jutó entrópia, és beáll a hőhalál. Boltzmann a jelenlegi nem hőhalál állapotú univerzumot úgy magyarázta, hogy már régen beáll, de ekkörül fluktuál, és most egy viszonylag nagy fluktuáció van, és éppen most megyünk föl. Érdekes lenne elképzelni ezt a helyet, amikor a széttört poharak összeállnak, nem széttört poharakká, és a langyos vízből szétválik a hideg jég, meg a forró víz. De hát tényleg történtek ilyenek, nem így kell rá gondolni. De tudjuk, hogy ennek az a megoldás, hogy a táguló világegyetemben a lehetséges maximális entrópias nő, és gyorsabban nő, mint a valódi. A valódi entrópia nő, a lehetséges maximális entrópia, és a kettőnek a hányadosa folyamatosan csökken. Tehát annak ellenére, hogy a helyi folyamatok növelik az entrópiát, a rendezetlenséget, az összrendezettség, a relatív rendezettség az csökken. Vagy relatív entrópia csökken, tehát a relatív rendezettség nő. Pontosan az történt a világegyetemben, hogy az egyforma hőmérsékletű ős plazmából szétváltak a forró csillagok és a hideg bolygók meg egyebek, mint amit az ember itt gúnyosan emlegetett, hogy csökkenhetett az entrópia. A világegyetemben ez történt, miközben mindenhol nőtt, a rendezettség mégiscsak növekedni tudott, az entrópia csökken. Nézzük meg, mik ezek a lokális nyílt rendszerek. Egy zárt rendszerben, mondjuk, hogyha egy dobozba összekeverek piros és kék molekulákat, összekeverednek, teljesen lesznek keverve. Ezt többet nem fogja szétszedni senki, ha csak halmőpipőkét meg nem hívjuk, hogy darabonként válogassa szét őket. Van rá némi esély, matematikai esély, hogy egyszer megint elő az alapot. De ez olyan pici, ilyen 10 a mínusz 10 a századikon, szóval valami iszonyatosan kicsi esély, ami lényegében nulla, ugye elvileg matematikai nem nulla, de gyakorlatilag nulla. Tehát ezek a rendszerek, ezek a rendezetlenség felé tartanak. Most a nyílt rendszerek azok ilyenek, például ez a molomkerék, amin átfolyik a víz, és itt utána például struktúrák alakulhatnak ki, mindenki látja a folyóban ezeket a hullámokat. Ezek viszonylag tartósak. Mindig más vízmolekulákból állnak, amik átmennek rajta, de ennek ellenére meg lehet nevezni, hogy a malomtól a harmadik hullám, és az ott van tartósan. Bele is lehet úszni, megfulladni mennyibe. Ezt hívják morfogenézisnek, tehát a nyílt rendszerekben struktúrák térbeli változatosság jöhet létre. Ennek a elméletét próbáltam a múltkor vázolni, amikor a girisztára kötöttek csomót, meg egyebek. Hát hol jöhetnek létre ilyen bonyolult struktúrák? Egyáltalán milyen struktúrákról van szó? Jelenlegi tudásunk szerint a világban vannak atomok. Ezeket tudjuk, hogy az atomok a szupernova robbanás után jönnek létre, a csillagokban akkor még hidrogén-hélium atomok azok nyilván a hideg gázfelülbe is lehetnek, szupernova robbanás gyártja le a nehéz atommagokat, és e körül, amikor szétspriccelt az anyag, lehűlt, akkor utána beállhatnak a az elektronok és nétrednek atomok. A molekulák akkor jönnek létre, hogyha viszonylag sűrűn vannak az atomok, akkor már ott a gázban végbe mehet köztük még kémiai reakció. Volt arról szó, hogy a szupernova által kidobott vasatomok összeállhatnak is vas kristályokon, hosszúkás kristálytűki, amiket a mágneses tér rendezett el, és ezek speciális antennaként viselkednek, sugárzásokra fel lehet ismerni. Tehát ilyen kicsit bonyolultabb struktúrák már akkor, amikor az első atomok létrejönnek, akkor már kialakulhatnak. Mi kell ahhoz, hogy bonyolult struktúrák legyenek? Nagy koncentráció. Ha hiába vannak építőanyagok, azok nem találkoznak egymással. Ugye szétdobált téglamező magától nem épül a ház. Tehát egy hígfelhő nem jó. Mi lehet? Például egy sűrű molekulafelhő. Ez egy térbeli objektum, amiben sűrűn van az anyag. Egy másik lehetőség az, hogy a háromdimenziós anyagot kétdimenziós részhalmazokra koncentráljuk, például egy felületre. Tehát például egy kristály a szemcsének, vagy valami hasonló dolognak a felülete, de akár egy bolygó felülete is alkalmas, hogyha ott összegyűlik az anyag, akkor nyilván sokkal sűrűbben van, mint hogyha ugyanazt térfogatilag osztaná el. Az egyik elmélet szerint például a Földön az élet, az mindenféle agyagásványoknak a kétdimenziós felületen jött létre, és kihasználva ennek a katalizátor hatását ráadásul. Mi kell még? Reakcióra alkalmas hőmérséklet kell. Ha túl kicsi a hőmérséklet, akkor nincs reakció. Egyszerűen nincs elég energia ahhoz, hogy a részrendszerek kapcsolatba lépjenek egymással. Ezt meg lehet kerülni azzal, hogyha valamilyen katalitikus reakciókat és megengedünk, tehát a katalízis az lehetővé teszi olyan folyamatoknak a végben menetét, amik maguktól nem lennének, a katalizátor ad neki annyi energiát a rendszernek, hogy átbukjon az energiagáton, és végbe mehessenek a folyamatok. Ezt az élet bőven kihasználja. Tehát például nem úgy éget hidrogént, oxigén, hogy nagy lángban, hanem szépen csendesen itt magunkban, 36 fokos lázban. Hogyha túl meleg van, akkor mi történik? Akkor szétbomlanak a létrejött struktúrák, tehát egy megfelelő hőmérsékleti tartomány kell, amelyben ez van. Mi kell még, hogy ne fagyjanak be ezek a helyi objektumok. Szépen mindenki le van ragasztva a helyre, akkor nem fognak összeállni. Mozgékonyság kell. Ez gázban vagy oldatban lehet. A legjobb dolog az oldat, legalábbis eddigi tapasztalatok szerint. A vízmolekulák azok alkalmasak arra, hogy polarizálgassák a bonyolultabb molekulákat, és közben lehetővé tegyék ezeknek a mozgását, stb. Segítik az egészet. Pinatjuk az első szerint, hát hogy kell mondani, az általunk ismert összes, az az egyetlen élet az oldatban jött létre. Hát hol lehetnek a világegyetemen ilyen lehetséges helyek, ahol ilyen bonyolult struktúrák létrejöttek? Például egy sűrű molekula felhőben. A csillagászati tapasztalat szerint a világűrben lebegő molekula felhőben egészen bonyolult molekulák jönnek létre, például alkohol. Hát sörhöz az alapanyag az már megvan. Anélkül, hogy azt élő lények erjesztenék, nem kellenek oda olyan űrbacik, hanem egyszerűen az űrben szén, oxigén és hidrogén atomokból körülbelül ilyen 8-10-15 atomot tartalmazó egészen bonyolult molekulák, aminosavak, stb. Ilyenek létrejöhetnek teljesen spontán ottani kémiai reakciókkal a sűrű molekula felhőkben. A másik, amire az előbb itt már volt szó, szemcsék felületén jöhetnek létre. Ezek a szemcsék lehetnek ilyen egyedi szemcsék, amiket belep valamilyen anyag, esetleg egy vékony oldószer réteg borítja, és abban mozognak a molekulák, és ott összeállhatnak. De nemrég bukkantak föl ilyen ötletek, hogy hát találtak élőlényeket több száz méter mély furulukakban a kőzetekben. A kőzetekben vannak likak, kis rések, repedések, stb. Például a forró kőzet egyszerűen a hőtágulás, stb. Megrepedezhet. Ebben a repedésben bemegy a víz, és ott tenyésznek bacik. Egyes ötletek szerint itt keletkezett az életben, a kőzet belsejében, aztán csak később másodlagos expedíciókkal mászott ki onnan. Bizonyos számítások szerint az élőanyag jelentős része most is benn van a Föld belsejében, a kőzetekben. Tehát a felső néhány kilométer vastag zóna az lényegében, hogy kell mondani, ilyen baci kőzet ötvözetnek tekinthető, és innen a vállalkozók kedvűek feljöttek a felszínre, aztán itt is csináltak valamit, de csak úgy mellékes. Tehát az élőanyag tömeg ott van. Ez új ötlet, tehát itt még nem is volt fölírva. Hát a harmadik jelölt az a vizes közeg, és a vizes közeg az sokfele lehet. Tehát például lehet egy gázfelhőben, a meleg belsejében ott létrejöttnek vízcseppek, amik az egyéb molekulákat oldalban tartalmazzák. Fred Hoynak az ötlete az, hogy az üstökösök azok nagyon alkalmasak. Az üstökösök, mindenki tudja, a fagyott hólabda, jégből és porból állnak. Amikor némi gravitációs perturbáció hatására az Oort-felhőből bejönnek a naprendszer belsejébe, és megközelítik a napot, akkor a porosabb részek azok elnyelik a sugárzást, és ott mindenféle durva dolgok történnek, tehát helyileg felolvad, sőt, el is párolog az anyag, kilő darabkákat, innen jönnek a mindenféle szétdobált meteorrajok. Na most itt előfordulhatnak helyileg vízcseppek, tehát megolvad, de még benne van a testnek a belsébe, lokálisan ott van egy kisebb, nagyobb, ökrömnyi víz, amiben ott van egyéb oldott szerves anyag. Fredholm azt okoskodték, hogy ebben zajlik le a kémiai evolúciónak a következő lépése, ahol ezek a szerves anyagok további bonyolultabb anyagokká egyesülhetnek. Ez például védi a külső sugárzástól, meg a világűrnek a hidegétől maga az üstökös anyaga. Na, hol lehetnek még ilyenek? Például a gázbolygók légkörében. Arthur Clarke-nak több novellájában is lehet látni. A Jupiter légkörében, hogy menjünk lefelé, hogy egyre sűrűbb van egy adott méret, ott legelésznek a mindenfelé ilyen parafin lények. A Jupiter légkörében van szén, oxigén, metán, minden javaja elég, és abban lehet építkezni. És hát természetesen itt van a vizes bolygó óceánja. Egyelőre egy ilyet ismerünk, de hát ezek közül ez a névügybe vág. Nyilván az ember ezt teszi utoljára. De ne csak a termodinamikai, hanem hogy a biológiai egyensúly se álljon be, hogy az adott struktúrák ne érezzék tartósan jól magukat úgy, ahogy vannak. Tehát ez, amit az előbb mondtam, a periódikus ingerés. Például hogy elméletében az üstökös bejön a nap közelébe, ott benne létrejönnek ezek az olvadt vizes zárványok, és ott folyik a kémiai evolúció. Tehát az üstökös elmegy a fenébe, és befagy. Bizonyos molekulák erre szétesnek. Mások meg túlélnek, és akkor 76 év múlva, vagy nem tudom hány ezer év múlva visszajön a nap közelébe, megint felolvad. Na, aki megmaradt, az lázasan tovább evolvál, aki meg nem, a tápanyag. Ez a periódikus ingerlés, ez kiválasztja a leginkább strapabíró molekulákat, de egyszerűen spontán mindenféle külső erőszak nélkül. A másik jelölt, ugye ezt sokan ismerik, a Jupiternek az Európa nevű holdja, ahol vastag jégkéreg alatt folyékony óceán van. És itt is periódikus ingerlés van. Miért van ott meleg? A Jupiter gravitációs hatása árapályerővel gyűrögeti a bolygónak a kérgét. És ez elég meleget termel ahhoz, hogy hiába van a jó messze a naptól. Alulról belülről a kéreg fűti a jeget, és ezért az alsó rész megolvad. Ebben az óceánban vidáman lehet élet, hát tápanyag van hozzá, hő meg egyéb is van, és ez a periódikus gyűrögetés, ilyen jellegű effektusok is megvannak. Aki a Arthur Clarke-nak a M plusz egyedik űrözeszélyet olvasta, tudja, hogy amikor megrepett a tetej, akkor ezek így kinyúltak és berántották a kínai űrhajót. Szóval még ez is megvolt. A Földön például a élet keletkezésének egyik elmélete az, hogy a tengerparton, ahol az árapály, ugye ezért kell ezem szerint a Föld meg a Hold, mert ennek nem lenne rajta élet, az árapály biztosította azt a periódikus ingerlést, hogy ott a homokszentségnek a felületén az óceánban levő szerves anyag a homoknak a katalizáló hatására mindenféle bonyolultabb dolgok állt össze, aztán utána lement a hullám, és akkor nem védte a víz. Hát, ami nem bírja ki, az szétesik. Aztán megijön a víz, ez a periódikus ingerés az, ami a ilyen kezdeti evolúciós hajtóerőként hatott. Mindenesetre az egészből le lehet vonni azt a következtetés, amit Lema az Ember és egy perce címben megjelent, magyarul megjelent könyvben, ez nem sci-fi, hanem tanulmánygyűjtemény, abban írt le, katasztrófe. Azt gondolná az ember, hát én nekem még vizsgálatni is kellett annak idején filozófiában, hogy az élet az törvényszerű, hát ugye ősi kezdeti fizikai mozgásformáktól, ahogy egyre épülnek, engedsz, és megmondta, fizika, kémiai, biológiai, társadalmi, szociális, stb. Mozgásformák egyre magasabb rendűek, és az elején ott van a hidrogénatom, a végén meg a szocialista ember. Hát egy nyíregyenes diadalút. Azt látjuk, hogy nem így van, most nem azért, mert más a végállapot, hanem azért, mert ezek a lépések, ezek mindenféle szűkületeken bújnak át, könnyebb a tevének átbújni a tűfokán, mint az evolúciónak létrehozni a tevét. Tehát ez a sok zsákutca, meg kritikus szűkület, ez szegélyezi az egészet. Abszolút nem biztos, hogy lesz a végén valami, ami erre vissza tud gondolni. Annak idején, amikor a biológia tudomány kezdett kialakulni, akkor már voltak ilyenek. Cuvier például próbálta, hogy az első nagy paleontológus és rendszerezők egyike, megpróbálta összeegyeztetni a bibliai történetet a tudomány tapasztalatokkal, és azt mondta, azok a kövületek, amiket találtak, azok az özönvíznek a nyomai. és ha jó, nem egy özönvíz volt, időnként jött egy özönvíz, elmosta az egészet, minden kipusztult, akkor lehet azt mondani, hogy jó, az Isten tiszta lapot csinált, újra teremtett a lényeket. Vagy lehet azt mondani, hogy Noé egyet-kettőt átmentett, ugye találtak olyan csontokat, amiknek most nincsenek meg a megfelelő, jó, hát akkor lepucolták, és új osztás volt. Tehát én értelemben már mondták ezt is. Hát most már tudjuk azt, hogy a Földön katasztrófák serege volt. Szupernova robbanásoknak a sugárzása például elpusztíthatja az életet, vagy legalábbis befolyásolhatja. Mindenki tudja a megfelelő üstökös vagy kisbolygó becsapódásokról, amikkel állandóan riagatnak most is bennünket, azt hiszem 2026-ra ígérik a következőt, vagy április 13-ára péntekre. Igen. Aztán történt ilyen itt a Földön, hogy oxigénmérgezésben hunyt el az élőlényeknek a 97%-a. Majd mindjárt lesz. Voltak jégkorszakok, vannak mágneses pólus átfordulások, amikor megszűnik a Földnek a magnetoszférája, és akadálytalanul ránk zúdul a napnak, ezek a külső kozmikus sugárzásnak az ereje, ami részben pusztít, részben pedig rengeteg mutációt vált ki, és ezek másodlagos kihaláshoz vezetnek. Mindenesetre ez a sok katasztrófa, ez állandó alkalmazkodási kényszert jelent. Nyilván nem lehet arra berendezkedni, hogy holnap után földrengés lesz. Ehhez alkalmazkodott lény nincs. Kivéve, hogyha naponta vagy percenként van földrengés, akkor olyan élőlények alakulnak ott ki. Nemnek most megjelentek egy másik tanulmánykot, tehát abban megjelenti ezt a katasztrófákat, és mondja, hogy például az is lehet, hogy a magukhoz a katasztrófákhoz alkalmazkodik valami, hogyha elég gyakoriak. Egy-egy katasztrófához nem lehet. Mindenesetre, ugye ennek a vége az, amit úgy szoktak tömören fogalmazni, a túlélő, hát ki az, aki legalkalmasabb a túlélésre, ezt egyszerűbb kísérletileg eltönteni, megnézzük, hogy ki élte túl a dolgokat, és akkor ezek a legalkalmasabbak. És az evolúció az verseny a megmaradásért, nem olyan, mint ahogy eredetileg gondolták. Ugye, amikor először az evolúcióra gondoltak, hogy egyre fejlettebb lények alakulnak ki, a zsiráfnak azért hosszú nyaka, mert az ősei nyújtogatták a fejüket, hogy egyre magasabbról tudják lelegelni az ágakat, és akkor az fiatalabbaknak, utódoknak még hosszabb lett a nyaka, stb. Ez lett volna a szerzett tulajdonságoknak az öröködése. Most az ember röhög rajta, de a 30-as években a Szovjetunióban még végeztek ki biológusokat, azért, mert nem ezt mondták, mert mennyire jól beleérett az akkori világképbe, hogy én most akkor hidegre teszem a búzát, sokszor, és az utód az már Szibériában is teremni fog. És aki ezt mondta, hogy nem így van, mert a gének, stb., azokat nem elhallgatották, hanem kivégezték. Szóval, hogy kell mondani, ott is volt Lysenko, meg Michurin volt a túlélő, aki ezt túlélt. No, az alapja az evolúciónak az, hogy a mutáció, tehát a változás az véletlen. Nem irányított, nem a jó irányba megy, hanem össze-vissza mindenféle módon változik a genetikai anyag, és utána jön a természetes kiválasztódás, tehát egyszerűen a környezeti hatások megmérik a felkínált objektum halmazt, és kiválasztják azt, amelyik alkalmas a túlélésre. Tehát ez a Darwin evolúciónak a lényeg, a véletlen mutáció, és utána jön a kiválogatódás. Tehát nem a célra törő mutáció. Hát hogy történik, hogy kezdődik ez? Tehát először molekuláris szinten van, amikor még nincsenek élőlények. Mi az a szaporodás? Ezen a szinten még csak egyszerűen önmásolás, a molekuláris önmásolás, amit a kémiában úgy hívnak, hogy autokatalízis. Olyan kémiai folyamatok, hogy egy objektum, egy molekula bonyolult kémiai reakcióláncon keresztül magához hasonló, vagy magával azonos másik molekulának a létrejöttét segíti. A legegyszerűbb szerves vagy szervetlen molekuláknál nincsenek, nyilván bizonyos bonyolultság kell ahhoz, hogy ez megtörténjen. Ma az ez volt a molekuláris biológia az alap problémája. Ma kétféle alapanyag van, az egyik az információt hordozó nukleinsav, DNS vagy RNS, a másik pedig az egyéb kémiai folyamatoknak a katalizátoraként fehérje. És a kettő együtt kell az élethez. Most akkor hogy jöhetett létre ez a kettő együtt? Mert ennélkül nem működik a másik az meg mit kódoljon a DNS, hogyha nincs fehérje. Nem is olyan régen jöttek rá arra, hogy van egy olyan RNS fajta, tehát nukleáris fajta, ami egyben katalizátorként is működik, tehát valószínűleg ez volt a közös ős, az úgynevezett transfer RNS, ami teljesen spontán módon ilyen Rohre alakba csavarodik. Ez az a molekula, ami egyszerre tudja ezt az információtárolási és katalizálási folyamatokat is, és az ilyenek lögyben, lombikban, a alkatrészekből némi noszogatása, de spontán külső biológiai eredetű anyagnak a hozzátételé nélkül ezek létre tudnak jönni. Hát ilyenek az őslevesben létrejöttek, és valószínűleg aztán ezekből ment tovább a molekuláris fejlődés. Az autokatalitikus ciklis az körülbelül úgy néz ki, hogy vannak bizonyos molekulák, amik találkoznak másik molekulával, ilyeneket már rajzolgattam annak idején, ezek talán a napban folyó ciklusoknál, ugye a struktúrája ugyanaz, egyesülnek, valamit kiköpnek, aztán alakulnak tovább, mennek tovább, és a végén, amikor körbeér a lánc, akkor az eredeti fajtából már két darab van. És közben ugye a zöldek, mint alapanyagok bejöttek, és a kékek meg kidobolattak. Az A molekula plusz mindenféle hozzáadott anyagból, ez két darab A molekula, meg egy csomó, amit kidobál. Ezt Eigen nevű Nobel-díjat jutalmazott emberi hiperciklus elméletnek fogalmaztam, Gánti Tibor, aki sajnos nem kapott Nobel-díjat, ő viszont Chemoton elméletként ezt nagyon részletesen kidolgozta, azóta már nagyjából elfogadták ezt a biológusok, most is hivatkozgatnak rá. Nézzük ennek a időbeli fejlődést, ez nagyon érdekes, milyenek ezek a molekuláris szaporodási stratégiák. Ugye a ábrákon az N az a jelenlévő adott fajta anyagnak a mennyiségét vagy koncentrációját jelöli, T meg az időt. Lineáris folyamat akkor, hogyha például a felületi katalízis történik. Van egy felület, annak adott pontjára oda megy két molekula, egyesülnek, és akkor megszületik az eredmény molekula, akkor nyilván egyenletes a termelés. Hát ilyenek a kémiai laboratóriumok vannak, nyilván úgy csinálják, hogy másodpercenként ugyanannyi anyagot lehessen a lombikból kivenni, aztán lehessen betenni a dobozokba. Ilyenkor a mennyiség, tehát az időbeli változás az állandó, akkor a mennyiség az lineárisan nő. A baktériumoknak a szaporodásánál más a folyamat. Mennyi az időegységenként létrejövő baktériumok száma? Hát arányos azzal, amennyi már van. Hiszen osztódással jönnek létre. Ha kétszer annyi volt, akkor 5 perc alatt mindegyik ketté válik, és akkor az arányosság ilyen, hogy a változás sebessége arányosan megnövekkel. Ennek a megoldása az exponenciális függvény. Tehát erre mondják, hogy a szokásos exponenciális szaporodás, az emberiség, a szemét, meg egyebek, meg a békalencse, a tófelszínén, ez exponenciálisan szaporodik. Van egy még izgalmasabb eset, mondjuk hiperbolikus szaporodásnak hívnak, amikor két különböző objektum működik együtt, és akkor az új egyed létrejöttének a valószínűsége az a két találkozónak a megtalálásának a szorzatával arányos, hogyha ugyanaz kell hozzá, akkor négyzettel. Tehát ennek a deriváltja, tehát az időbeli változás, az a jelenlévőknek a számának a négyzetével arányos. Ekkor ez a görbe nem exponenciális, hanem hiperbola, és az a furcsa, hogy véges idő alatt eléri a végtelen. Tehát ennek az egyenletnek az a megoldás, hogy véges idő alatt végtelen sok objektum lesz. Nyilván ez nem történik meg, hogy úgy szaporodnak a bacik, hogy most végtelen sok lesz. Mindenesetre ez gyorsabb, mint a exponenciális szaporodás. Legészet nyilván módosítani kell azzal, hogy korlátozott az élettér. Hát ezeknek az izéknek enni kell. Ha még csak kémiánál tartunk, akkor környező kémiai anyagokat. Egy ilyen lineáris szaporodásnál, mindegyik ilyen esetben az történik, hogyha azt mondom, hogy a korlátozott az élettér, akkor az egyenleteket módosítani kell, valamit le kell vonni a jobb oldalból, hogy hoppá, hogyha túlságosan megközelíted a környezetednek az eltartó képességét, akkor csökken a szaporodás. Vagy úgy, hogy a mostani bonyolult élőlények, például bizonyos rákcsálófajták, hogyha túl sűrű vannak, akkor nem szaporodnak. Ha meg nem, akkor meg versengenek egymástól a kajáért, és éhen halnak a legtöbben, tehát mindesetre csökken a szaporodás ehhez képest. Mindegyik ilyen esetben a görbe úgy fog kinézni, hogy közelít ide a eltartó képességhez. Ha pech, akkor nem ilyen simán megy be, hanem mindenféle hullámzásokkal. Azok a hullámzások esetleg olyan nagyok lehetnek, hogy lemegy a nullába. A csapkodó populáció ingadozás során akár ki is pusztulhat a populáció. Ilyeneket többféle fajnál láttak. Nagyon érdekes, hogy mi van akkor, amikor verseny van többféle, ugyanazt a erőforrás használó több különböző lény között. A lineáris szaporodás esetén megosztják egymás között az erőforrásokat, ki lehet számítani, egyikből van valamennyi, másikból van ennyi, az arányokat ki lehet számítani az egyenlet alapján. Az exponenciális szaporodás esetén ugye ki a győztes, aki gyorsabban szaporodik. Hát ott volt az egyenletben az a bizonyos alfa, hogy mivel arányos a szaporodási ütem, hát az N-nel, de hát ide beírunk egy tényezőt. Baciknak nyilván kevesebb idő kell egy új generáció létrehozása, az mint az elefántnak. Hát ez az alfa, az a gyorsabb szaporodás. A gyorsabban szaporodó egyszerűen kiszorítja a légét. Az egyenleteknek az a megoldás, a kezdetben csupa A volt, megjelent egy új hopsz, egy idő után már csak B van. Ugyanez történik hiperbolikus szaporodás esetén is. És most jön az izgalmas. Jó, megtörtént ez a osztás. Felbukkan egy harmadik, egy szupertront követelő. hogyha itt megjelent egy harmadik, aki még gyorsabban szabadulik, akkor a három szépen békésen felosztja a nyist egymás között. Amikor exponenciális a szaporodás, akkor a B kiszorított az A-t, megjelenik a C, ő még gyorsabban szaporodik, kiszorítja a B-t, győzött a jobbik. A hiperbolikus szaporodás esetén viszont nem az történik. Ugye az kell, hogy itt az arányban N négyzet szerepel az egyenletben. Itt, amikor a hiperbolikus szaporodás van, akkor a B az már elfoglalta az U-t, megjelenik a C, aki sokkal jobb, ráilleszkedik. Viszont kevesen van kezdetben. És kihal. A B, a monopólium, hogy kell mondani, mivel kellett volna, MS-sel kellett volna jelölni ezt a harmadik, ez egyszerűen eltapossa a trónkövetelőt, az hiába jobb, nem tud elszaporodni, kezdetben megjelen, de ez egyszerűen, hogy kell mondani, ez tiszta matematika, tiszta egyenletek megoldása. Az élet ezt a stratégiát alkalmazta. Feltalálta a bacitán, stb. Meg ezt a típusú szaporodást. Erre vezethető vissza az evolúció konzervativizmusa, hogyha hiperbolikus szaporodási stratégia van, akkor bizonyos dolgok, amik beváltak, nem tökéletesek, van náluk jobb, de beváltak, elterjedtek, akkor befagynak és úgy maradnak. Egyetemi struktúra, stb. Ez még be se vált. Mindegy. Jó, tehát ezek a tulajdonságok befagynak. Földön nézzük a sztorit, és akkor majd ez elő fog kerülni, hogy hogy történt. A sztori a Földön, ugye a szokásos mese az, hogy a élet a ős óceánban keletkezett. Honnan jött a víz? Nem, vissza nem nézzük a bolygókra. Egyes elméletek szerint a víz az eleve itt volt a Földön, tehát amikor a Föld összejött kőzetekből, meg a naprendszernek ebben a zónájában lötyögő anyagokból, abban volt víz is. Más elméletek szerint, amikor összeállt, akkor túl meleg élet, és elment a víz. Viszont később potyogtak az üstökösök, amik hozták a jeget, és ezeknek a másodlagos forrása az, ami az óceánt adja. Most inkább befelé hajlanak az emberek, hogy ez már egy másodlagos vízforrásból volt. És hát ott az ős óceán, ami teli van még a kozmoszból származó, tehát a Föld előtti szerves anyagokkal, és itt az ős légkör. Ebben az ős légkörben nem volt oxigén, metán, ammónia volt, benne ehhez hasonló anyagok, voltak már aminosavak, cukrok, stb. Az egészet kívülről ostromolta az ultraívója sugárzás, hiszen nem volt ózon pajzs, mert nem volt oxigén. Villámlott egyebek. Ezt annak idején, 53-ban, Lombikban kikísérletezték. Tehát amikor az első ilyen kísérlet az volt, hogy ezeket az anyagokat, amiket satszoltak, hogy miből állt az ősóceán, meg az őslégkör, betették egy lombikba, egész fölé bekapcsoltak valami útraiból lámpát, meg elektromos szikrákat, amikkel a villámokat szimulálták, aztán néhány nap múlva szétszették, és kémileg analizálták, hogy mi van a lögybe. Egészen döbbenetes, bonyolult anyagok, például aminosavak voltak benne. Akkor mindenki marha lelkes volt, és azt gondolták, hogy ha még néhány évig csináljuk, akkor már ki is mászik belőle valami. Hát ez egy kicsit azért bonyolult, mert az aminosavtól még odébb van az élőlény, de az életnek az alapanyagai, amik addig már rettentően messzinek tűntek, aminosav meg egyebek, ezek előálltak. Na, a későbbi bonyolultabb elméletek azt mondják, hogy az egyik legfontosabb dolog az agyagásvány volt. Agyagásványoknak igen bonyolult belső struktúrák van, egy lemezes szerkezet, oda bemegy közé a víz, és víz ezeket a molekulákat, és az agyagásványnak a nagy felülete, mint katalizátor működik, és az egyesíti a molekulákat. Itt például az a transfer ellenes, amit az előbb emlegettem, az ilyen autokatalitikus reakciók során keletkezhet. Hasonló jellegű dolgok lehetnek benne, amit az előbb mondtam, a mélyebb vizekben a kőzeteknek a repedéseiben. Nem a vizekben, tehát a közöteknek a mélyében, ahova beszivárog a víz, és viszi ezeket a szerves anyagokat. Aztán felmerült az, kb. 20 éve találták meg a tenger fenekén a füstölőket, biztos mindenki látta a spektrumban, nagy fekete füstölők, ahol a tenger alatti forró közetekből föltör a nagyon meleg víz, és hozza a sűrű oldott anyagokat, mindenféle ásványi anyagokat, és hogy fölér a óceán fenekére, ott kilakodnak bele, és a magas, hosszú kéményszerű dolgok képződnek, ezeknek a környékén nyüzsög az élet. Néhány száz méterrel odébb kihalt az óceán fenék, csak a föntről lehulló szemét, vagy döglött lényeknek a héjai vannak. Ezek az élőlények, ezt azt gondolták, hogy teljesen függetlenek a felszínek, de hát azoknak valamilyen mutálódott verziói, meg vannak férgek, meg egyebek, van egy csomó olyan, ami máshol nem él, de azért rokonság megvan a felszínen. Folyhat a vita, hogy mondjuk itt keletkezett, aztán később ment el máshova, vagy nem. Az az érdekesség, hogy például amikor a vulkánosság odébb mozdul, például a lemeztektonika miatt, akkor elmegy a hőforrás ez alól a kémény alól.
Nem lehet kikapcsolni, ez ilyen.
Jó. Van élet. Van élet. Jó. Na, tehát akkor odébb megy, és akkor máshol föltör a közvet, akkor kihal az az előző kis forró zugot a tengerfenéken. Ott vannak a élőnyeknek a maradványai, héja, meg egyebek, és pár száz méterre, vagy pár kilométer odébb ott hirtelen kialakul megint egy ilyen kis zóna. Láncban odébb menő forró füstölőket találtak a óceán fenekén. Itt a víz az 270 fok környéken van, tehát, de csak nagy nyomás miatt folyékony, és ebben ott vidáman érdekelnek az élőnyek. Nyilván ezek se szeretnék, hogyha itt betenni a forró vízbe, megfőzni őket, de jobban kibírnek, mint a homár. Lehetséges, hogy ez volt az első, tehát valami ilyen jellegű volt az első élet. Ezek azt mutatják, hogy olyan helyeken az ember korábban el sem bírta képzelni, hogy élet van. Ott is van, és sőt, nagyon vidáman virul. Ezért többen azt mondják, hogy hát remek, ilyen forró füstölők biztos vannak az Európa óceánjának a fenekén, és ott, ahol azért meleg a kő, mert a Jupiter gyúrogatja árapályára az egészet, ott biztos föltörnek ilyen izék, és akkor ott keletkezik élet. De hát kőzet az máshol is van. Kőzetben még a Marson is megvonatott víz, néhány kilométer mélységben talán már nincs olyan hideg, és esetleg ott élnek is virulnak a kis élőlények. No hát mi történik? Mondom, a kezdetben ez a transfer RNS a jelölt arra, hogy ők voltak az első autokatalitikus objektumok. És mi történik? Hát egy ilyen típusú még pre-életnél létrejött objektumok egyrészt nagyon sokfélék, és nem stabilak, egyszer ez jön létre, mondjuk kémiai folyamat, hol ilyen objektumot hoz létre, hol olyat. Ráadásul az egész lögyben van, és az szétúszik. És össze-vissza mutálódik, változik, ez még nem tekinthető életnek. Következő lépés az, hogy megindul ez az előbb emlegetett hiperbolikus szaporodás. Tehát kétféle molekula egymásra talál úgy, hogy egymás keletkezését kölcsönösen katalizálják. Ez van az egyenféle hiperciklusban, meg a gántikemodonban is. Mindenféle kémiai reakció folyamatok során egy A és B molekulából két A és két B molekula keletkezik. Ez már hiperbolikus szaporodás. Tehát például a nukleinsavnak meg a fehérjének valami külse lehetett, és az ilyenek monopóliumra jutnak. Amikor ez megtörtént, akkor ez már annyira sikeres, hogy ezt már nem lehet lecserélni. Hiába lenne valami jobb. Mutattam az előbb az egyeleteket. Tehát befagy az evolúció, kész, megállt. Azt gondolja az ember, hogy vége az egésznek, de nem. Mindjárt látjuk, hogy megy tovább a játék. Ennek a további mechanizmusát meg Csányi Vilmos dolgozta ki, van egy ilyen könyv, hogy az evolúció általános elmélete, részletes matematikai modell is van a függerékben. Na most a legjobb ezek közül dominánsá vált, és azt már később nem lehet megdönteni. Mi ennek a nyoma? Például a genetikai kód. A genetikai kód az mit is jelent? Ugye a DNS-ben levő nukleotidok, azok négyfélek lehetnek, azokból 3-3 együtt kódol egy aminosavat. Azt gondolja az ember, hogy van egy másik fajta molekula, aminek az egyik vége csatlódik a DNS-hez, a háromhoz hozzáillik, a másik vége meg megfog egy aminosavat. Aztán ezek összeszerelik később a fehérje láncot. Azt gondolja az ember, hát hogyha én tervezném, akkor adott nukleinsavhoz kell 3. Az ember kiszámítja, hogy van 20-féle aminosav, akkor a 3 a hányadikon, hányféle ilyen lehetőség van. De nem ez a helyzet, hanem redundáns a kódolás. Amikor a DNS-nek a szerkezetét megfejtették, utána az 50-es, 60-as években a következő nagy lépés a genetikai kódnak a megfejtése volt. Tehát az, hogy melyik bázis 3-as a DNS-ből, melyik fehérje alkotórész, melyik aminosavat kódolja. Azt találták, hogy van olyan aminosav, aminek 3 különböző kódbetű is megfelel. Olyan, mint a nyelvben a szinonéma szavak. Ugyanazt háromféleképpen is tudom mondani, vagy kiejteni, vagy szólni, vagy ugye lehet így mondani. És úgyis mások meg csak egyen vannak kódolva. Redundáns. Mit jelent? Valószínűleg az történt, hogy amikor az első ilyen egymást segítő nukleánsav és fehérje rendszerek fejlődtek, akkor valahogy kialakult még egy nem tökéletesen kódolási rendszer, de ez annyival jobb volt mindennél, hogy ezzel a hiperbolikus szaporodással uralomra jutott, és úgy maradt. Később hiába jött volna egy másik élőlény populáció, aminek már jobb, kevésbé pazarló, nem redundáns információtároló rendszere volt, ez már elterjedt. Mindenki ismeri azt, hogy miért úgy helyezkednek az írógépen a betűk, hogy QWERTY. Talán tudják. Annak idején, amikor az első írógépek megjelentek, akkor még könnyen összeakadtak a betűk. Ezért azt csinálták, hogy azok a betűk, amik az angol nyelven gyakran szerepelnek egymás mellett, azok jó messzire kerülnek, a gépíron ideüt meg odaüt, közben lesz ideje visszamenni a billentyűnek. És utána, hát hamarosan a technikai tudóik, hogy már nem akadtak össze a billentyűk, nyugodtan lehet egymás melletti billentyűket ütögetni, de addigra már milliónyi gépírónő tanulta meg vakon, hogy hol vannak. Amikor az első számítógépek bejöttek, talán még van, aki látott olyat, abban ABC-ben voltak a betűk ráírva. És mindenki, aki komolyan alkalmazni akarta, az sikított, mert ő tudta, hogy ez a QWERTY, és hogy kell okosgatni. De ugye például a francia billentyűzeten a Q meg az az fel van cserélve egymáshoz képest, vagy amikor a magyar Y meg Z-t az ember az angolokkal összehasonlítja, katasztrófa. Aki, ha valamihez hozzászoknunk, az úgy marad, azért, mert a milliói titkárnőt nem lehet átszoktatni semmiféle logikusabb betűrendszerre. Úgy marad, és most már valószínűleg így is fog maradni, addig, amíg egyáltalán betűket használunk. Ez történt itt is. Amíg a földi élet ezt a genetikai kódot fogja használni, az már nem fog megváltozni. Hogyha majdani biomérnökök teljesen áttervezik, és újra atomra újra építik a szervezetet, az majd biztos csodás lesz, de annak vakbelese lesz, meg Lukács zápfogai. De addig, amíg az eddigi anyagra építünk, akkor addig ez így marad. Most itt befagyott az evolúció, hát hogy megy tovább? A természet feltalálta a következő lépésként a sejthártyát. A sejthártya az lipidekből, az egy újabb fajta anyag, ami eddig nem kellett. Az ilyen folyamatoknak a melléktermékeket létrejöttek lipidek, és azok spontán összeállhatnak ilyen kis gömböcskék. Előfordulhatott olyan eset, hogy ezt az itt létrejött anyagdarabokat egyszerűen körülvette egy ilyen zsírhártya. Na most ez marha, mert elszigetél a környezetből. Nem úsznak szét a kémiai reakcióknak a termékei, hanem ott maradnak benne, nagyobb koncentrációban, nagyobb gyorsabban mehetnek a reakciók. Gyorsabban megy az egész, hamarabb szaporodik, gyorsabban szaporodik, mint a másik. És ha maga a reakció tudja ezeket a zsírszerű anyagokat is gyártani, meg a sejthártyák, akkor ezt is be lehet venni a játékba. A Gánti-féle kemotomba ez is részletesen ki van dolgozva. Ez azt jelenti, hogy belül egy ilyen protosejten belül már befagyott a kémiai mechanizmus, az később már nem változik, csak hát kicsit fejlődik szép lassan tovább, de a lényeg már nem változik, genetikai kód, meg egyéb, amit van az ugyanúgy. Viszont kifelé egy ilyen komplett újabb objektum, ami már egységként viselkedik sejtként, az már tud versenyezni más hasonlókkal. A különböző egymással versengő élőlényekben ugyanaz a kémiai mechanizmus működik, de attól még egymással versenyezhetnek. Tehát a belső, az előző szintű folyamatok elértek egy relatív tökéletességet, befagytak, itt már nem megy tovább az evolúció, de az ilyenek által kódolt tartalmú újabb dolgok, azok mennek tovább. A genetikai kód az nem változik, de a tartalom az változhat. Hogy lehet a tartalmat változtatni? Ennek aztán mindenféle érdekes módszerei vannak, az egyik, hogy a mutáció. Mutáció az, amikor a nukleáris sav másolja magát, és hibásan másolja. Ez nyilván elrontja az addigi működést, és akkor az nem fog ilyen olyan fehérjéket kódolni. Általában egy ilyen hiba az rossz, mint amikor az ember mellé jut, akkor értelmetlen szavak jönnek ki, de olykor előfordul, hogy értelmesebb, nevetséges szövegek alakulhatnak ki, főleg, hogyha az ember a főnökének ér valamit, és akkor jutott valaki. Mi okozhat mutációkat? Egyszerűen sima másolás hiba, de lehetnek például olyan mutagének olyan kémiai anyagok, amik beleszólnak a DNS replikációs mechanizmusba, és nem mondja az ember, hogy a sült krumpli az rákkeltő, stb. Vannak benne olyan anyagok, amik ezekbe a folyamatokba beleszólnak. Lehet ilyen például a külső radioaktív sugárzás, vagy ultraiba sugárzás, ami a bőrnél a sejteknek a osztódásánál mutációkat okoz. Egy másik érdekes mechanizmus az a genetikai sodródás. A DNS-ünknek nagy része az üres és nem kódol semmit. Lehetett olvasni egyszer, hogyha visszafejtik a DNS-t, akkor mi van? Hát itt van most ez mondjuk a bal fülnek a leírása, itt pedig a programozó megjegyzés. Hát egy kicsit rosszul sikerült, de később majd kijavítom, amúgy tegyedek félre a frigidelbe egy kis sört, stb., és akkor itt most jön a jobb fülnek a leírása. Tipikusan így néznek ki például a számítógépes programok, vannak itt néhányan, akik írtak ilyeneket, tudják, hogy a nagy részét a komment sorok töltik ki. Hát a DNS és KB így néz ki. Körülbelül 1% az, ami tényleges kód. Na most az történik, hogyha jönnek a mutációk, akkor ezen a részen nem okoznak gondot. Mert ez itt változhat. Ugyanaz az élőlény fajta, amikor szaporodik, akkor a információt tartalmazó részek változatlanok, de ezek viszont változhatnak, tehát különböző lényekben azok mások lehetnek. És esetleg, mint Penikel elvtársa, egyszer szükség lesz rá. Hát, ha majd egyszer előveszik azt a részt, és majd az is kódol valamit. Ez egy ilyen értelemben tartalék. És ez lehetőség a genetikai sokféleségre, hogy hát ha ezek a részekre is szükség van. Egy nagyon jól bevált módszer. Ez a helyzet, amit eljutottunk, ez a Földön ez bevált. Mik ezek? Hát durván szólva egy sejtőek, egy ripit hártyán belül adott kémiai mechanizmus, ami kifejlődött, de nem megy tovább. Ezek ugye prokarióta egy sejtőek. A Föld az 4,67 milliárd éves, már 3,9 milliárd évvel ezelőtt, tehát nem sokkal a keletkezés után már voltak ilyen egysejtőek. Ilyeneket már találtak ősi kőzetekben ezeknek a nyomait. Az ennél valamivel bonyolultabb lények, mert csak 1 milliárd éve jöttek létre, tehát közben rengeteg idő eltelt, és nem történt semmi. Ezek jól érezték magukat. Belakták a Földet, és zabálták egymást, meg minden, jól megvoltak. Kérdés, hogy egyáltalán miért ment tovább a fejlődés? Lehet, hogy más bolygókon ez van. Ott ülnek az egysejtek, és jól érzik magukat. Hát később bekövetkezett a legnagyobb környezetszennyezés. Azóta is. Mit tesznek ezek az egysejtek? Részben az őslevest, amíg még van benne oldott szerves anyag. De előbb-utóbb azt mind felzabálják, akkor kénytelenek egymást enni. Miért eszik? Hát mert energiához kell jutni, és azt úgy csinálják, hogy a másokban tartalmazott molekuláknak a lebontásával jutnak kémiai energiához. Részben. Részben pedig külső hőforrásokból, például az óceánfenekén, vagy a vulkántavakban élő lények, azok külső részben kémiai, részben hőenergiához jutnak. Fölfedezte bizonyos mutáció után valamilyen élőny a fotoszintézist. Ugye az történik, hogy vannak olyan molekulák, megfelelő katalízis segítségével, hogy vízből és szervetlen anyagokból, amik oldva vannak, cukorokat, tehát bizonyos bonyolultabb szerves molekulákat hoznak létre, és ekközben oxigén szabadul föl. És látá, hogy ez jó. És kiköpi az oxigént, mint mi a szemetet. És egy idő után az oxigén annyira betöltötte a légkört, hogy a légkör az addig redukálóból oxidálóvá változott. Ez nem túl gyorsan, de nem is túl lassan, tehát néhány százmillió év alatt ez megtörtént. Na most az oxigén az méreg. Ezt minden kémikus tudja, és annak ide minden élőlény is tudta, meg is döglött tőle. Tehát a legtöbb élőlény egyszerűen az oxigéntől elpusztult. Olyan, mintha most mindenkit egyszer lönteni, meg tömény sabbal, nem esne jól. Tehát a élőlények nagy része kipusztult. Na most aki életben maradt, az mit csinált? Egyik részük elbújt. Olyan helyre, ahol nem éri a légköri oxigén. Mert például a kőolajban lenne a föld alatti kőolaj gyűjteményekben, tárolókban, ott élnek bacik, anaerób bacik, tehát amik nem élnek hozzá levegőtől megdöglennének. És egy nagyon kis százalékunk meg alkalmazkodott az oxigénhez. Most az oxigén, hogy a méreg, hát azt nagyon óvatosan kell kezdeni. Körülbelül olyan, mint amikor az atomerőben dolgozók megfelelő sisakban, meg kesztyűvel, stb. Dolgoznak azzal, ami amúgy nagyon veszélyes, de az ember megtanul vele bánni. Hát például megtanulták bizonyos egysejtőek azt, hogy az oxigén segítségével energiadús vegyületeket, mint ATP-t, az adenozin trifoszfátot halmoznak fel. És később, ha szükségük van energiára, akkor ezt bontják le, nem nyúlnak közvetlenül a mérgekhez. Ez olyan, mint az akkumulátor. Az ember bedugja a konnektorba, föltölti, és utána viszont a kis aksi az már nem fogja őt megrázni. Megérkeztünk ahhoz a fázishoz, amikor megindul a bonyolultabb szervezetnek a létrejötte, és itt az önkorlátozás volt a döntő tényező. Itt vagyok én az amőba, és nagyon éhes vagyok. Hát látok itt magam körül mindenféle élőlényeket. Az egyik már megtanult fotoszintetizálni, a másik meg föl tudja használni az oxigént. Első ötletem az, hogy megeszem őket. Második ötletem az, hogy bekaplak, de nem emésztelek meg. Kössünk üzletet. Te vidáman lakhatsz itt bennem. Itt laksz bennem. Én biztosítok neked némi védelmet, mert nekem jó erős falam van itt kívül. Elég tömény itt benne az oldat, ahhoz képest, ami ott kint lenne, te biztos jobban fogod itt érezni magad. Viszont amit kiköpsz, azt én felhasználom. Tehát például az általa gyártott cukrot én a saját anyagaim építésre is felhasználom, és az oxigént viszont itt a másik haverral, akit szintén elnyertünk, azzal ATP-nek akkumulátorban eldugjuk, és később, ha energia kell, akkor azt fogjuk felhasználni. Nem olyan régi ötlet ez, mert 25 évvel ezelőtt találták ki, és azóta már általánosan elfogadottá vált, hogy a mai sejtek azok úgy jöttek létre, ezek a bonyolultabb sejtek, hogy primitívebb egysejtőek így módon szimbiózusra léptek, hogy ilyen amőbaszerű nagyobbakból beköltöztek a kisebbek. Ennek az a bizonyítéka, hogy a mai sejtekben élő kloroplasztiszoknak, illetve mitokondriumoknak, amik az ATP-vel foglalkoznak, ezeknek saját DNS-ük van. Tehát nem a sejtnek a sejt magjában levő DNS-ről szaporodnak, hanem ők olyanok, mint hogyha külön sejt lennének, tehát őnekik maguknak megvan a apparátusuk. Mi több nagy meglepetést okozott, hogy a mitokondriumban levő DNS-hez tartozó genetikai kód egy kicsit különbözik a sejtmagban működő szaporodástól. Tehát ugye az előbb arról volt, hogy legjobb genetikai kód az kiszorította a többit, de hát azért volt némi verseny, nem mindenhol és mindenki szorult ki, még voltak versenytársak. És amikor bekapta a nagy sejt a kicsit, és ott hagyta magába szaporodni, akkor külön-külön mind a kettőnek befagyott a genetikai kódja, akkor már nem lehetett átírni egyiket a másikra. Te is érted, de hát az én operációs rendszer, mert nem úgy megy az. Az a gép, az külön megy a saját rendszerével, mert hogy amíg átszerelik, addig nem működni az egész, és leállna a rendszer. Megint befagyott ez az együttműködés, és a mitokondriumok azóta is így mennek. A mitokondriumban az az érdekes, hogy csak apai vagy anyai ágon öröklődnek. A spermiókban egyszerűen nem férnek el ezek a kis picik. És amikor az anyai peteseit, az teli van rengeteg mitokondriummal, energiával jól fel van töltve, a spermium az csak viszi az információt az apai élőlényből, de nem viszi a mitokondriumot. Ezért, hogyha a mitokondriumok DNS-ének lassú mutációs változását követjük, akkor ennek segítségével fel lehet térképezni az élőlényeknek a leszármazási sorát. Nemrég jelent meg egy könyv, nagyon érdekes, ennek segítségével a mitokondriális DNS-nek a mutációjának a visszatérképezésével sikerült föltérképezni először Európának, aztán az egész Földön az emberiségnek a leszármazási kapcsolatait. A következő lépés az pedig a több sejtnek az együttműködése volt. Itt egyszer már bevált ez a szimbiózis lépés, innen már együtt kellett működni a több sejtnek, aztán már lehetett telepeket, szöveteket, szerveket, több sejteket növeszteni. Nagyon érdekes könyvek szólnak erről, Szatmári Őrsnek és Jamaica Smithnek a két könyve, van egy tudományos szakmunka, a földi élet fejlődése, azt hiszem a címe, és van egy kivonat a Kultúrzét kiadónak a Világ Egyetem sorozatában, tehát ez népszerűsítő, leírja azt a 9 nagy lépést, ami a kémiai evolúciótól, aztán az első sejtek megjelenése, aztán az eukarióta sejtek, aztán a több sejtek, stb. A megjelenésén át ment a mai életig, mik az evolúciónak azok a főbb lépései, nem az a fő lépés, hogy dinoszaurusz vagy nem dinoszaurusz, hanem ezek a strukturális változások, amik új jellegű élőlényekhez vezettek, ezek ott részletesen olvashatók. Na, egy nagy ugrás volt a földi élet fejlődésében a szexnek a feltalálása, az mit is jelent? Az a genetikai anyag kombinálása. Addig az történt, hogy egy-egy élőlény átadta az utódjának a genetikai anyagát, csak egy kicsit változott mutációval, hát vagy nem változott. Amikor megtörténik a két élőlényből származó genetikai anyag keverése, mégpedig nem úgy, hogy ezt adott te, azt adom, hanem széttöredezem ki, és mindegyikből egyet-egyet innen, onnan, amonnan. Ez azt jelenti, hogy az utódok, azok nagyon változatosak lesznek. Hirtelen nagyon sokféle objektum élőlény bukkan föl, nagyjából ugyanarra van a kondíció, de mindig egy kicsit másképpen. És az evolúciónak van miből válogatnia. Ez a hirtelen keveredés, ez nagyságrendekkel gyorsabbat lehetővé teszi a mindenféle, nagyon diversifikált, nagyon sokféle genetikai anyagnak a létrejöttét, és ebből aztán a természetes szelekciónak van miből válogatnia, és így nagyságrendekkel felgyorsul az evolúciónak az üteme. És az azt jelenti, hogy mióta ezt feltalálta az élet, az utolsó fél milliárd évben, ugye egy kilencede a föld életkorának, annak a 8/9-ében volt élet, és annak a nagy részében csak a legegyszerűbb sejtek, mióta ez megtörtént az utolsó fél milliárd évben, jutottunk el az első több sejtűektől egészen az ilyen bonyolult dolgok, mint a bálna, meg a pálmafa, meg az ember. Na, mire jó még egyebek között ez a nagy környezetszennyezés, amikor a vízben úszkáló fotoszintetizáló lények kiköpték a rengeteg oxigént, annak a nagy része a vízben is oldva is maradt, de kikerült a légkörbe. A légkörben, amikor magasabb szintekre emelkedett, és találkozott a kintről jövő ultraljó sugárzással, az oxigénből részben ózont csinált, és kialakult a föld körül az ózonpajzs. Ez dinamikus egyensúlyban, állandóan keletkeznek az ózonmolekulák, meg elbomlanak, adott magasságban addig, amíg az ember bele nem piszkált, volt egy adott vastagságú ózonréteg, ami elnyeli utána az ultraljó sugárzást, és az már nem jön be a földre, és ezek után ezek az élőlények vidáman kimászhatnak az óceánból, és már nem pusztítja el. A víz elnyelni, tehát bizonyos mérségben már nem megy be az ultraljó bolya, ott a mutációtól védve vannak. Ezek után most már lehetőség nyílt az élőlények, hogy kimásszanak a szárazföldre. Először bizonyos növények, aztán rovarok, és később a gerincesek közül a két éltőek kezdtek kimászni, és utána már csak néhány lépés volt, hogy a szárazföldeket is benépesítse az élet. Közben jöttek ugye ezek a mindenféle katasztrófák, amiről már volt szó. Amikor mágneses pólus átfordulás van, akkor megszűnik a Föld magnetoszférája, és a kozmikus sugárzás az akadálytalan megérkezik a felszínre, és rengeteg mutációt vált ki. Ettől nyilván sok élőlény elpusztul. Másoknál viszont, hogyha már kialakultak ezek a mechanizmusok, hogy a sok mutációból van válogatni a természetnek, hát akkor megindul az evolúciónak a felgyorsulása. Sokféle változat keletkezik, és fajok szétágaznak, és a többi a természet válogathat. Hasonló katasztrófákat okozhatnak, volt rá szó üstökös becsapódások. Például mi történik? Az üstökös becsapódik a Földbe, fölkerül egy csomó kőzetanyag a stratoszférába, ott egyenletesen eloszlik, és leárnyékolja a napsugárzást. A 70-es, 80-as években, amikor hogy kell mondani, ilyen napi közelségben volt az atomháború, akkor rengeteg szimulációt csináltak arra, hogy mi történne, hogyha atomháború lenne a Földön. Jó, hát sokan elpusztulnának közvetlenül a bombáktól, de nem ez lett volna nagy gond, hanem az úgynevezett nukleáris tér, ami ehhez hasonlít. Fölkerült volna magasba a stratoszférába egy csomó közvetanyag, részben a közvetlen robbanástól felszólva, részben pedig a városok tüze, egyebek, az fölvitte volna magasba a porszemcséget. Ott egyenletesen lebegtek volna, és leárnyékolták volna a napsugárzást. Ez a felszíni hőmérsékletnek a drasztikus csökkenését jelentette volna. Számítások azt mutatták volna, a legrosszabb egy júniusban bekövetkező, az északi félgömbön bekövetkező atomháború lett volna, mert ekkor a még le nem aratott gabona azonnal elfagyott volna, és nem lett volna tartalék, stb. Így akkor az emberiség nagy része egyszerűen éhen halt volna, az egyéb élőlények is a hirtelen bekövetkező fagyba. Valószínűleg ilyesmi történt a korábbi meteor becsapódásokkal is, hát atomháború nélkül is hasonló dolgok. A növények nem kapnak napsugárzást, ezért elpusztulnak az élőlények, az állatok meg éhen halnak, amik ezeket ették. Hőmérséklet például Európában néhány évig mínusz 20 fok lett volna egy ilyen atomháború után. Azt már nehéz túlélni. Egy csomó bizonyítékunk van arra, hogy ilyen jellegű katasztrófák bekövetkeztek. Hozzá lehet írni még azt, hogyha a szomszédban viszonylagos közelségünkben szupernova robban, akkor annak a sugárzása is el tudja söpörni a magnetoszférát, és megérkezik a felszínre, és mutagén hatása van. A legismertebb katasztrófa az 65 millió éve történt, amikor a dinoszauruszok nagyon gyorsan kihaltak. Egy még sokkal nagyobb volt, kb. 200 millió éve, amikor az akkor élőlények több mint 90%-a elpusztult. Most egyes számítások szerint, ez megint egy ilyen valaminek az időverő változása, vagy a fajoknak a száma, ez a most nem egyes objektumoknak a jelenléte, hanem a fajokat mutatja, hogy mennyi faj van, nem jó, hogy az ennet kell írni, tehát a fajoknak a száma az úgy változik, hogy sokáig stagnál, aztán hirtelen megnő, és akkor mások. Kipusztulnak utána, akkor megint visszaesik, de más fajok vannak már. Vannak olyan korszakok, amikor felgyorsul az új fajoknak a kialakulása. A legtöbb elmélet azt mondja, hogy ez valami ilyen jellegű külső piszkálással, katasztrófákkal kapcsolatban. Tehát hosszan eléldegélnek az élőlények úgy magukban, de néha, amikor jönnek ezek a nagy katasztrófák, akkor egy részük kipusztul, és megnyílnak új ökológiai fülkék, hogy kipusztult mondjuk az ázsiai nagy ragadozó. Hát akkor másik élőlény hirtelen elkezdett nőni, és betöltötte ezt a fülkét, és alkalmazkodott hozzá. Egyre nagyobb lett, nőttek a fogai meg a körmei, és utána megint volt ázsiai nagy ragadozó, csak más. Ilyen értelemben akkor ez történik. Másrészt ezek a mutációk, ezek újféle lényeknek a létrejöttéhez vezetettek, szétválnak a fajok, és akkor mindegyik aztán tovább változgat. Ez úgynevezett szaggatott evolúciónak a modell, nem egyenletesen változik az élet, hanem ilyen hirtelen lökésekben. Egy további kérdés az, hogy mi az, ami evolvál, mi az, ami változik. Darwin még úgy gondolta, hogy egy faj. Tehát a faj az egység, aminek a változását kell követni. Ez nagy vita folyt, hogy az egyednek a túlélése a lényeges, vagy a fajé, vagy azon belül egy csoporté, egy majom család, vagy mit kell gondolni. Dawkins volt az általános vélemény, és ezt mindenki olvashatja az Önző gén című könyvben, meg a folytatásaiban, hogy a gének az, amik evolválnak. A gének ugye az örökítő anyagnak azok a kis darabjai, amik már, hogy kell mondani, mint a beszédben a szó, már önálló értelemmel bírnak, és ezeknek a különböző kombinációiból állnak össze a különböző lényeknek a genetikai anyagai. és egyednek a sikeres túlélése tulajdonképpen azt jelenti, hogy ő tovább tudja adni a génjeit, és a következő generációban az adott típusú génből sok lesz. És ezt szokták úgy fogalmazni, hogy a tyúk az tulajdonképpen a tojásnak a vállalkozása, újabb tyúkok, újabb tojások létrehozására. Tehát a tyúk az olyan mellékes, valami az arra való, hogy vagy egyik tojásból sok új tojás legyen, aminek hatna. Fölmerült egy újabb ötlet, hogy mi az, ami ebből van az egész bioszféra, az ugye a Gaia elmélet, hogy a földi bioszféra együttesen egy nagy élőlény. Na erre Lovelocknak a könyve az magyarul is olvasható. Erre van csillagászati jellegű bizonyíték. Ki lehet számolgatni, hát ilyen hőmérséklet nyomás diagramon, hogy a adott típusú bolygóknak a légköre, az hogy viselkedik. Tehát a légkörön átható a napsugárzás, elnyelődik a felszínen, a légkör valamennyire fölmelegszik, kimegy a sugárzás, stb. Erre mindenféle számításokat lehet végezni, egy ilyen típusú görbét kapunk. Tehát ennek a kettőnek a metszetét alakul. A Mars a stabil. Ugye kicsi a nyomás, kicsi a hőmérséklet, stabil hidegsivatag. Olyan értelme stabil, hogy ha nőne a nyomás, akkor a folyamatok visszaviszik ide. Hasonló módon a Vénusz az melegebb, és nagyon nyomás, ugye 500 fok és pár száz atmoszféra van a felszínén, stabil forró pokol. A Föld az egy ilyen instabil egyensúlyi helyzetben van. Bármelyek immozítanak, elmenne. De itt van. Évmilliárdok óta nagyjából ilyen állapotban van. Geológiai tapasztalatok van arra, hogy a Földön mindig volt, tehát a kialakulás után nem sokkal, attól kezdve folyamatosan volt folyékony víz. A napnak a sugárzása változott. Ez az instabilitás is beleszólna. Egyszerűen a Föld, hogyha egy kicsit elpiszkálnánk, akkor átalakulna vagy a Vénusz, vagy a Mars irányába. Mi most nagyon dolgozunk azon, hogy a Vénusz felé menjen, tehát egyre több széndioxidot teszünk a légkörbe, ez az üvegháztartással meg fogja növelni a hőmérsékletet meg nyomást, nem sokára itt is 500 fok lesz, meg 160 atmoszféra, és nagyon jól érzik magát majd a svábogarak, a patkányok és a galagonyak. Mi már kevésbé. Aztán utána már azok sem. Jó, tehát ez az egyensúly helyzet. A instabil egyensúlyi helyzetben levő objektum az valami olyan, mint a egy keréken egyensúlyozó cirkuszi artista. Ha csak így állna, akkor földölne. De ő aktív beavatkozással ott tartja a rendszert ebben az állapotban, és mindenféle kunsztokra képes. Negatív visszacsatolás. Ha el akar dőlni az egyik irányba, akkor visszaviszi. Mi ez, ami ezt a negatív visszacsatolást megcsinálja? Mi viszi vissza a rendszert? Lovelock szerint maga az élet. A már egyszer kialakult élet nem hagyja a Földet elmászni abból az állapotból, amelyikben ők éppen jól érzi magát. Erre van egy rettentően egyszerű modell, százszor szépek bolygója. Százszor szépet, nem tudom pontosan, hogy meg angol, de van nagyon szép szóval rá, és akkor lírai az egész. Képzeljük el, hogy kétféle százszor szép él a bolygón. Vannak olyanok, amiknek sötét, mondjuk piros a levele, vagy a virágja, és ezek szeretik a hideget. És vannak fehérek, azok meg melegkedvelőek. Na most mi van, hogyha hideg a bolygó, akkor elszaporodnak rajta ezek a sötétek, meg azt szeretik. De a sötét levelek jobban elnyelik a napsugárzást, akkor fölmelegszik a bolygó, és akkor erre föl elszaporodnak a hidegek, azok viszont visszaverik a sugárzást, és akkor hűl. Beáll egy egyensúlyhelyzet, valamilyen arányban ott vannak a virágos meg a sötét virágok, és a bolygó kellemes langyos állapotban van. Hát csodálatos, hát, mintha csak megtervezték volna. Az egyensúly körül így ingadozni fog, és a kétféle objektumnak, a fehér meg a sötét virágnak így egymással szemben megy a populációja. Na jó. Hol van a csalás? Ott, hogy én azt mondtam, hogy a hideg kedvelők azok a sötétek. Elképzelhető lett volna, hogy véletlenül genetikailag mutáció úgy alakul ki, hogy a hidegkedvelők azok a világosak. Akkor hidegben elszaporodnak a világosak, még jobban visszaverik a sugárzást, hopsz, akkor instabil egyensúlyhelyzet van. Amikor meleg van, akkor a sötétek szaporodnak el, még jobban elnyelik, még jobban fölmelegszik. Mi történik? Egyik esetben kihull a bolygó, másikban meg kifagy. Akkor innen ilyen széttartó görbék lettek volna, és nem az egyensúly körül ingadoznánk, hanem pozitív visszacsatolás elvitt volna egyik vagy másik véglet irányába. Hát ki döntött el? Hát, ha tervezem, akkor nyilván így ültetem a kertemet, hogy stabilizálja magát. Azt gondolná az ember, hogy akkor, ha nem akarok bevezetni teleológiát, tehát ilyen célokságot, akkor hoppá, megindulhatunk. Hát vannak olyan bolygók, amiken jól sikerült itt ez a beosztás, hogy melyiket kedveli, más bolygókon meg nem. Hát akkor megindul a bolygók közti evolúció. Az egyiken kialakul az élővilág, másikon meg nem. és akkor a győztes faj majd benépezíti a galaxist. Nem így van. Ez nem működik. Nem lehet a bolygón belüli evolúciós folyamatot hirtelen ilyenné általánosítani, ugyanis nincsenek meg az evolúciónak az előfeltételei. Nincs kölcsönhatás. Az egyik bolygón élő élőlény nem vetétársa a másik bolygón. Nem eszik el egymás elől a kaját vagy a napfényt. Most én egy teljesen más helyenének. Nincs verseny a közös erőforrásokért. Másrészt a győztes nem tud elszaporodni. Ezek a százszor szépek, hogyha benépesítik a saját bolygókat, nem ugranak át a másikra. Lemnek valamelyik Iontihas novellájában vannak olyan krumplik, amik megtanultak repülni, aztán fölköltöztek az aszteroidákra. Ilyeneket egy örök kísérletek nem tapasztaltunk. Tehát ez a kölcsönhatás nincs. A bolygók közötti evolúciós verseny nem működik addig, amíg az emberek meg nem tanulnak űrhajózni. Mi erre mégis a megoldás? Hát az, hogy ez a modell, ez túl primitív. Az, hogy egyféle faj él a bolygón, és annak ilyenek a viszonyai, ez véletlenül múlik, hogy ha éppen jól osztottam, amikor, hogy melyik kedveli a meleget, melyik a hideget, akkor tud stabilizálni, ha nem, akkor pek, akkor elszáll. A trükk, a megoldás a diversifikáció. Sokféle lénynek kell élni a bolygón. Túl egyszerű bioszféra az instabil. Kis perturbációk elvihetik az egyensúlyi állapotból, és kihal az egész. Hogyha elég bonyolult a bioszféra, és változatos, sokféle lény van, akkor sokféle környezethez tud alkalmazkodni egyrészt, másrészt ott lapul valamelyik lényben, ott lapulnak azok a gének, amik a negatív visszacsatolásra alkalmasak, és ha szerencse is van hozzá, akkor ez az élőlény populáció, ez az eléggé diversifikált élőlényfajta fent tudja tartani magát. Már nem véletlen, hogy aláírták a Rio egyezményt, aminek a fő célja a biodiverzitásnak a fenntartása. A Földön az ember folyamatosan pusztítja az élőlényeket, egyre kevesebb faj marad. Annak idején azt gondolták, hú, milyen szép lesz, egész Európa berendezhetve búzával, annyi kaja lesz, hogy na. De én szeretem a banánt is, meg a epret is, stb. De ugye egy ilyen óriási monokultúra az egyrészt veszélyeztetve van, mert lecsap egy kártevő, és az egész kipusztul, stb. Másrészt viszont, ha kicsit változnak a dolgok, akkor egy faj nem biztos, hogy tud alkalmazni a sokféléhez. Amikor a középkorban Európában változott a hőmérséklet, akkor át tudtak térni másfajta gabonára, mert volt olyan, amelyik jobban bírta a hideget, mint a korábbi melegkedvelők. Mert volt miből válogatni. Hogyha kipusztítjuk az élőnek nagy részét, akkor nem lesz miből válogatni, és akkor kisebb katasztrófák is az egésznek a kihalásához vezethetnek. Van még egy nagyon érdekes ilyen globális visszacsatolás. A paleontológiai, geológiai vizsgálatok szerint az óceánnak a sótartalma az nagyjából állandó évmilliárdok óta. Honnan van a só? A szárazföldekre a folyók mossák le a kőzeteket, és oldják be az oldható anyagokat, és viszik az óceánba. Azt várná az ember, hogy az óceánnak a sótartalma állandóan nő, végül már annyira tömény lesz, hogy már megdöglik benne minden élőlény. Kis helyeken ilyen előfordul, hogy ott a holtenger, ami lefolyástalan valami, beleviszik a folyók a oldott anyagokat, fölgyűlt benne a rengeteg só, Szováltán van Erdélyben egy hasonló kis tavacska, jól lehet lebegni a tetején, mint a parafadugó. Na most az a döbbenet, hogy az óceánnak a sótartalma mégis állandó. Milyen mechanizmust viszi ki a sót? Például lefűződnek kis öblök. Mostanában lefűződőben van a Perzsa-öböl. De ott van benne egy csomó tengervíz, és a bejárata, amellett ott időként harcolnak, ott szépen kezd feltöltődni, és geológiailag rövid időn belül az le fog fűződni, zárt tó lesz belőle, aztán elpárolog, és ott utána befedik a kőzetek, és a fenéken rengeteg só marad, erdélyi sóbányák is vagy így keletkeztek ilyen lefűződött nyomokkal. Az a döbbenet, hogy ez a mechanizmus, ami lefűzésekkel kivisz sóanyagot az óceánból, ez az óceánnak a sótartalmat, a sókoncentrációt nagyjából állandóan tartja. Ezt nehéz elképzelni, ezt is az élőlények teszik. Bár találtak olyanokat, ahol épülnek ilyen koralgátok, amik lefűznek egy-egy öblöt. Ez már szinte tudatos beavatkozás kellene, vagy ilyen visszacsatási folyamatok, hogy ez a Gaia nevű szuper élőlény a földi bioszféra egészében, ez a saját geológiai környezetét is karban tartja, nem úgy, mint az ember, igyekszik megfelelő módon az adott paraméterek között tartalmaz. Hát ezt a fene érti. Na mindesetre ez még nyitott és érdekes kérdés. Jó, a földit már valahogy értjük, de mi lehetne máshol? Hát, ahol kicsi a hely, ott kis diverzitás, ez szóval biztos nem alakul ki nagyon sokféle élőlény. Hát a gázfelhőkben, kristályokban, üstökösökben, ott az evolúció első lépései megtörténhetnek, de egy bonyolult diverzifikált bioszféra biztos nem alakul ki. Hoynak az a ötlet, hogy az üstökösökben alakult ki az élet, az ilyen értelemben is nagyon jól hangzik. Ez a periodikus ingerés az üstökösökben, ez nagyon alkalmas a molekuláris evolúció első lépésének a beindítására. De amikor már van benne elég bonyolult molekula, akkor az egész leesik egy nagy helyre, mondjuk a Földre, beesik a földi óceánba. Ezek a molekulák, ha túlélték a légkörön való áthatást, óriási terepet kapnak, övék a világ, és ott aztán szaporodhatnak kedvükre. És egy ekkora bolygón már, amikor az üstökösök meghozták az ősleves port, és beleszórták az óceánba, létrejött az ősleves, ebben aztán már megindulhat az evolúció. Egy ilyen nagy helyen, ilyen változatos helyen, mint a Föld, vagy a Jupiter légköre, az is elég nagy, vagy az Európa óceánja, ott aztán az evolúció nekiródóhat, és határozott szószoros értelmében a csillagos ég. És egy eléggé diverzifikált bioszféra az még akár kozmikus katasztrófákat is túl tud élni, akár az emberiséget is.
Eper. Első Pesti Egyetemi Rádió.
Dávid Gyula előadását közvetítettük a Polaris csillagvizsgálóból. Különleges anyagok, különleges helyek az univerzumban. A felvétel technikai szerkesztője Teplicki István volt. Bővebb információk az előadás sorozatról és a Polaris csillagvizsgálóról a Magyar Csillagászati Egyesület honlapján a www.mce.hu címen található.